Sziasztok, ez a Hekk és Lángos VIP adásának a következő adása. Antenna vagyok, itt van velem a stúdióban. Hát egyrészt vendégünk Tom, szia Tom.
Mondani, van itt egy vendég például.
Sziasztok.
Illetve itt van Béla, hello Béla.
Sziasztok, Béla vagyok.
Illetve itt van Ninja, szia Ninja.
Hello.
Tomot azért hívtuk, mert nekem volt egy érdekes felfedezésem Twitteren, hogy elkezdett hangos lenni az üzenőfalam attól, hogy iOS biztonság és mindenféle iOS fejlesztéssel kapcsolatos ilyen platform gondolatok, ami azért érdekes, mert hogy fogalmam nincs róla, hogy ott mi történik, tehát hogy használok iOS eszközöket, meg alkalmazásokat, de hogy ez hogy épül fel, hogy, tehát mi történik akkor, amikor én frissítem a telefont, hogy oldja fel, tehát titkosítva van a file rendszer, de ebből hogy lesz update, meg hogy megy át, meg hogy mind, és olyan dolgokat írt le, ami nekem ilyen, hát skifi, tehát japánul kínai skifi, úgyhogy akkor már veldobtam a srácoknak, hogy figyeljetek már, tehát hogy itt van valami érdekesség, valahogy fel kéne írni a listára, illetve jól emlékszem, ezt adásba is ajánlottuk a blogját.
Hogy ez az előtt volt, hogy megnéztem neked a táskás URL-t, vagy az azután volt?
Annak semmi köze az iOS-hez, jó?
Nem, hanem az én elemzésem. Tehát, hogy nézzük meg ezt a dolgot.
Nem, ez jóval utána volt.
Akkor sem érdekelt, hogy mi
van. És akkor alapvetően bedobtuk ezt a adásba is, hogy itt van a blogod, leírtad, nézd meg, akit érdekel, és amúgy a listánkra felkerültél, hogyha majd meghívunk egyszer. Rólad azt kell tudni, amit így hivatalosan tudhatunk, és amit magadról közölsz az interneten, hogy te MDM, tehát Mobile Device Management-tel foglalkozol, és ennek minden csinyával, binnyával. Tudnál erről kicsit mesélni, hogy ez mit is takar valójában?
Persze, szerbusztok, köszönöm még egyszer a meghívást. Igen, ahogy jól felvezetted, én tényleg MDM-mel is foglalkozom, és hát erre a vonatra egészen pontosan 2014-ben ültem föl, amikor a middleware szekcióból átmentem Mobile Device Management és pontosabban Endpoint Security irányba, akkor ez egy új felfelé ágazó téma volt ott a vállalatokban, meg úgy szerte a világban, tehát a nagy cégek foglalkoztak vele, elkezdtek foglalkozni vele a versenytársak is, és akkor elkezdtem vele foglalkozni. Ugye a Mobile Device Managementről klasszikus értelemben ma már nem teljesen beszélünk, most már sokkal inkább az UEM, tehát az UM, Unified Endpoint Management rövidítés divatos mostanság. Ugye a klasszikus értelemben az MDM, az csak tényleg a neve is mutatta, a mobile device-okról, tehát tablettekről, telefonokról szólt, viszont az UM az behozta most már a laptopokat, notebookokat, sub-notebookoknak is a felügyeletét, illetve bizonyos esetben akár workstation-ök, tehát munkállomásokról is beszélhetünk. És ugye korábban ez régebben több eszközben, tehát több termékben volt megvalósítva, ugye volt egy MDM rendszerünk, meg volt egy endpoint rendszerünk, és akkor mivel a kettő között az üzemeltetőknek, adminisztrátoroknak ugye az átjárás az nehézkes volt, hiszen két különböző eszközt kellett használni. És akkor most a mostani világban az a divat, hogy ezt összevontak egy unified felületre, és akkor egy felülettel látod a mobiltelefontól, a laptopon át a mindent.
Ezt tudod miért jó? Azért jó. Mert amikor volt egy ilyen hírünk nemrég, hogy az MDM rendszeren keresztül vagy 2000 vagy mennyi mobil eszközt nyomtak föl egy vállalatnál, mert valahogy ki volt téve elérhetőbe a, hogy hívják, ennek a MDM rendszernek az az admin felülete, akkor is most már nem csak mobil eszközöket, hanem a laptopokat, sub-laptopokat, meg a workstation-öket is most már be lehet húzni szépen a botnetbe.
Ez valós egyébként, hogy egy MDM rendszert azt, vagy hát UE, ez nagyon új fogalom, ez hozzá még nem jutott el.
Olyan, én csak UM ezek.
Vagy nagyon-nagyon boomerek vagyunk ebben a szakmában, mert nem találkoztam én még UM kifejezéssel, tehát még az MDM-ben élünk, tehát hogy ez valós, hogy annak a lehetségülékenysége, amivel meg lehet fertőzni többi eszközt is, vagy ez inkább ilyen kivételes eset?
A konkrét esetet, amit Ninja említett, nem tudom, nem ismerem, nem hallottam róla.
Én mindig ezt a magamat hallanám.
De nem, tehát az a baj, hogy a pontosabb részletek ismerete nélkül, ezt nem, tehát ennyire messzire nyitva szerintem ez nem ilyen fekete vagy fehér.
Rendesen hallgatott-e a Hekk és Lángos?
Szóltál, igen.
Várjál.
Kapok egy...
De figyelj, ez az adás nem biztos, hogy kiment még.
Várjál. Tom, kezdjük akkor ebben onnan, hogy... Mert hogyha nekem most nagymamám, most én hazamegyek, és nagymamám meg fogja tőlem kérdezni, hogy mi az az MDM, mert mondtuk azt, hogy most már nem is az MDM a tuti, kezdjük egy picit a hallgatónak mégis, hogy milyen feladatai vannak ennek a dolognak, csak hogy mit kell róla elképzelni, és akkor onnan át tudunk ugrani arra, hogy mi lehet ott sérülékeny. Jó.
Világos, persze. Make sense. Egy mobile device management rendszernek alapvetően az a feladata, hogy a készüléken, ahogy a számítógépeknél is megszoktuk egy vállalati világban, bizonyos szabályokat betartat, kikényszerített belőled is akár, illetve magáról magán az eszközön is. Ugye a legklasszikusabb példát mondjam, egy vállalati környezetben, egy vállalati telefonon nyilvánvalóan mondjuk, ha az eszközön van egy jelkód, ugye az az első védvonal ugye az ellen, hogy akár ügyféladatokat, akár személyes adatokat, akármit ki tudjanak szedni. Például egy ilyen jelkód beállítás ki tud rajtad kényszeríteni egy ilyen megoldás, vagy például az is, hogy bizonyos alkalmazásokat nem tudsz föltelepíteni, mert mondjuk azok tiltó listán vannak. Azért vannak tiltó listán, mert ugye a vállalat úgy döntött, hogy az ő belső működésére ezek valamilyen szempontból fenyegetést, akár adatszivárgást, akár malvert, akármit tartalmazhatnak. De természetesen egy ilyen rendszernek rengeteg plusz, akár kényelmi hozadéka is lehet, hiszen tök kényelmes a mai világban már, hogyha mondjuk bemész az irodába, berakod az MDM-be a telefonodat, és akkor nem kell neked kézzel a Wi-Fi-t konfigurálnod, az e-mail fiókokat, főleg, hogyha mondjuk azok tanúsítvány alapon mennek, akár a VPN hozzáférést, és nagyon sok felé lehet, akár a kötelező alkalmazásokat is, és ezeket mind helyetted meg tudja csinálni, csak hát hagyni kell neki időt nyilvánvalóan, hogy ezeket beállgasson meg lehúzza. Tehát alapvetően az MDM feladata az nagyon messziről nézve innen indult.
Na, ez egy nagyon király dolog. Tehát gyakorlatilag megmondja a cég, hogy te hogyan használhatod az ő telefonjukat.
Hát egyrészt igen, de nem csak az ő telefonjukat is, hanem akár a sajátodat is, mert ugye ez már ugye egy szabályozási kérdés, hogy a cég engedi a saját eszközöt használatát céges feladatok elvégzésére, vagy nem. Ahol én dolgozom, ott például kimondottan szabad és lehetséges, az az egy betartandó szabály van, hogy föl kell tenned az MDM-et, és akkor így biztosítva vagy te is, meg a vállalat is, hogy a kötelező intézkedések azok megtörténtek.
És én mint? Tehát én kifejezetten szeretek egyébként a szabadság irányába mozogni.
Amennyire a láncod engedi.
Amennyire a láncom engedi, igen. Mennyire jellemző ez, hogy az emberek ebbe belemennek ebbe a buliba, hogy legyen rajtuk lánc, de mondjuk ne legyen. Tehát ugye az együttélés mennyire tud nehéz lenni egy ilyen MDM-mel?
Itt önmagában sose az MDM-mel van probléma, meg az eszközzel, hiszen amilyen természetesen elfogadjuk egy vállalati környezetben azt, hogy a számítógépünkön is kötelező a vírusírtó használata, a tűzfal be kell legyen, hogy kapcsolva, meg bizonyos oldalakat nem lehet meglátogatni céges hálózatról, mert le vannak tiltva, úgy egyre inkább a telefonok is ebbe az irányba fognak elmenni. Nyilvánvalóan munkaadó, vagy hát szabályozó oldalról nézve a dolgot, nagyon sokat tehetünk azért, hogy ez a munkavállalóim könnyebben elfogadják, hogy nem azt mondom, hogy szeressék, de hogy egy ilyen szükséges rossznak ítéljék meg, mert a másik oldalról ők is egy csomó dolgot nyernek azzal, hogy egyrészt nincsenek beszorítva a telefonba, meg a bizonyos szabályok közé, másrészt pedig egy jó szabályozásnál a hatékonyságot lehet növelni akár munkaidőn kívül is.
Egy jó szabályozás lehet a hatékonyságot növelni, tehát lehet a Twittert.
Nem, mondok egy példát.
Igen.
Ez az állatorvosi MDM lova.
Na.
Menedzser, ez a ilyen jóváhagyos levelek, igen, nem, állja, provide decline. Ez pont annyi, amit egy piros lámpánál meg tudsz nyomni, vagy a buszra várva, vagy a metrón ülve, és nem kell neked ahhoz leülni otthon a gép elé, bekapcsolni, fölcsatlakozni a VPN hálózatra, megvárod, még az fölépül, elindítod a megfelelő jóváhagyó eszközt, és akkor végre megjön a level, amire rányomsz, hogy állja, provide, vagy állj decline gombot. Ezek tipikusan ilyen példák. Vagy hogy például hozzáférsz a vállalati telefonkönyvhöz.
Na, az egyébként az egy nagy cucc. Az
vagy például szintén, amit én nagyon szerezek, és nekem ezért van egyébként a telefonomon is, a privát telefonom is föl bekapcsolva az MDM, hogy látom a céges naptár eseményeimet, és ezáltal például a napjaimat sokkal jobban tudom tervezni, mert látom, hogy aznap mondjuk reggel van egy szabad 2 órán, vagy éppen nincsen, mert 8 óra, akkor már vigyázba kell állni valamelyik meetingen.
Ezt abszolút élem egyébként, és nagyon örülnék neki, hogyha minél szélesebb körben el tudnám ezt érni, hogy az olyan dolgot is, ami belső túlokhoz van kötve, azt mobilról lehessen. Tehát nekünk egy ilyen viszonylag érdekes helyzet van, hogy levelezés, naptárt, címjegyzéket azt látom, de úgy nagyjából semmi mást sem. Szóval lényegében ezt abszolút értem, mert sok esetben megkönnyíti az életet, hogy akár szabadságról, hogyha, tehát én vagyok annyira mazohista, hogyha valami befut, akkor én nem akarok lenni az a személy, aki a kollégák munkájának az útjába áll, tehát hogyha neki kell valami hozzáférés, egy approve tényleg, vagy egy tanfolyamnak az engedélyezés, ami csak annyi, hogy rányomok egy gombra, tehát az nem fáj. Még vécén ülve se fáj reggel, tehát hogy illetve tényleg átfutom a leveleimet, tudom, hogy mi vár rám aznap, mivel kell foglalkozni, történt-e valami éjszaka, tehát hogy ez megkönnyíti az életet, ugyanakkor nyilván a magánszférámban olyan szinten belemászik, ami hát ezt nekem kell tudni eldönteni, hogy vállalom-e vagy sem, hogy feláldozom-e azt a fél órát a munkára, viszont nyugodtabb vagyok olyan szempontból, hogy akkor talán a munkahelyem is rugalmasabb az egyéb időmmel.
Szóval a privacy szempontból azért annak nyilván van egy. Tehát azért megkérdőjelezhető, ugyebár annól, amikor kezdődött a COVID is, akkor kifejezetten sokat beszéltünk arról, hogy próbáljuk meg a privát eszközöket a céges eszközöktől elszeparálni, de mondjuk ez abból indult ez a gondolat, hogy mindenki hazazavarta az embereit, és azt mondta, hogy ugyebár nem volt mobiltelefon, használd azt, ami otthon van, tehát ez az of course.
Igen, és egyébként van is egy ilyen aggodalmam, vagyis lenne, ha nem két különböző készülékem lenne, egy privát használatra és egy pedig a céges használatra. Mert hogyha
egy külön faradélybegük is van.
És mind a kettőnek külön faradélybagja van, így van. külön izébe szépbe zárom őket, mielőtt felmegyek a lakásba.
Zsákos ninja.
Bérelek egy széfet az utcában, tudod. És, na, de, tehát visszatérve, én nyugtalan lennék, hogyha a privát eszközömön a munkaidőmön kívül, hát mondjuk meg lehetne nézni azt, hogy hol vagyok, a munkáltató megnézhetné, hiszen hozzáférhet a lokáció adatokhoz, mindenhez. Ugye hozzá van adva ez az eszköz, én Androidot használok, hozzá van adva ez a szoftver device adminisztrátorként az eszközhöz, ami azt jelenti, hogy hozzáférhet mindenhez gyakorlatilag, szabadon változtathatja a dolgokat, és le is tilthatja, hogy én mit állíthatok rajta. Tehát mondjuk úgy, hogy én nem lennék nyugodt, ha a privát eszközömre ez rákerülne, viszont annak örülök, hogy a vállalatim meg rajta van, mert akkor mondhatom azt, hogy nyugi, ezt a készüléket én nem fogom privát dolgokra használni, én nem fogok rajta bitcoint bányászni, meg ilyenek.
Na jó, akkor szerintem itt érdemes lenne gyorsan tisztába tenni, hogy az MDM platformtól függetlenül az adott eszközökön, vagy az adott platformokon mire képes, vagy mire nem képes. Szerintem maradjunk nyugodtan az Android és az iOS duónál, mert a Windows ma már nem.
Van már. Ja, hogy a Windows! De az
Symbian? És a Symbian?
És a BlackBerry?
BlackBerry már Android.
Tudom.
Tényleg?
Tényleg.
Ah, már egy ideje. Én az én BlackBerry is Androidos volt, de még így se volt jobb. Nem tudom, ez most azért volt rosszabb, mert Androidos, vagy azért, mert amúgy...
BlackBerry!
Ami az én duál volt. Tehát, hogy egy lassú készüléket kaptam, ami futtatta a BlackBerry-t, és ez még virtuálisan futtatott egy Androidot. Miért?
Ez a két feature-je van, a rossz és a szar.
Ez kell, hogy úgy kell elkezdődni, a falábú, hogy a fél lábúnak a másik lábára egy gördeszkát, vagy rollert teszel, és így meglököd a lejtőn, hogy mennyi. Elnézést minden sérült.
Neked igen, ez mélyen érint, tudod?
A BlackBerry az engem nagyon. Hát mit kellett nekem szopni és nyelni azért, hogy nekem Androidom, vagy Androidom, Jézusom. Amúgy azért is, azt sem engedték volna, akkor csak BlackBerry volt a céges készülék.
Igen.
Ugye abban az időben, abban hát mint 6 évvel ezelőtt, az volt az Enterprise készülék, amit ugye engedtek, mert az volt biztonságos.
Na, a vezetőknek volt az. Tudod, mit kaptunk mi?
Nokia
32-10-szerű dolgokat.
Nem, ilyen. Nem, annak örültetek volna, annak legalább az aksia jó volt.
Hát egyébként tényleg 2 hetet egyszer töltöttem.
Figyelj, van olyan Nokia, ami ugye a BCP Nokiánk, amit azóta se töltöttünk fel, de még működik.
Nem, és az miért nincs igazából.
Na. Nem, tehát hogy lényegében a BlackBerry-nek ez volt a baja. Akkor imádkoztam volna egy nagyon low cost iPhone-nél, most meg ugye nyilván az a bajom, hogy miért nem kapok high-end iPhone-t. Szóval, Android és iPhone, bocs.
Szóval maradjunk az Android és iPhone-nál, de a Windows-t, vagy a Microsoft-t, mondom, azért érdemes megemlíteni, mert ugyan a laptopok oldalán azért viszont jelentősen ott van, és hogyha UM-ről beszélünk, akkor viszont bejön harmadikként a képbe. Tehát a Windows Phone-t, vagy Mobile-t, vagy nem tudom, mi volt az utolsó neve, mielőtt hivatalosan is a Microsoft elengedte a platformot, ugye ők is jelen voltak, de aztán most már ők ugye kiestek a piacról. Tehát gyakorlatilag a mobil eszközöknél az Android és az iOS-ről beszélhetünk gyakorlatilag. Na, az MDM képességek alapvetően, hogy mit lehet egy adott készüléken megcsinálni, vagy mit nem lehet megcsinálni, az abszolút nem az MDM vendortól, tehát az MDM platform szolgáltatótól függ, hanem attól, hogy az Apple és az a Google mit tesz lehetővé a saját operációs rendszerében. Ebből kifolyólag nyilvánvalóan vannak olyan dolgok, amiket MDM-mel sem tudsz szabályozni, vagy egyik platformon nem tudsz szabályozni, a másikon igen, és vannak olyan dolgok, amik viszont természetesen mind a kettő működnek, illetve a harmadik use case, ugye a semmelyikkel sem működik. Mondok erre egy nagyon egyszerű példát, például Androidon MDM-ből a készülékek 99%-án le lehet tiltani a Bluetooth-nak a kapcsolhatóságát.
Meg a user-t.
Meg a user-t.
Vagy nem használhatóak.
Igen. iOS-en erre is van az MDM policy-ban általában lehetőség, már ha implementált az MDM vendor, de oda van írva, hogy az Apple ezt user által felülbírálhatóvá tette. Tehát a user tehát kikapcsolja a funkciót, ha a policy azt mondja, de a user oda megy és vissza tudja kapcsolni. Tehát ezek ilyen apróságok. Ehhez ugye ismerni kell az egyes platformokat, és ezért jó, hogyha mondjuk úgy, hogy egységes az eszköz parkod, vagy jól számszerűsíthető egyedekről, vagy hát egyedekről, eszközökről van szó. Na, vissza nincs a kérdésére, tehát igen, a privacy kérdésköre hogy mondjam szépen, tehát nem a buta, meg a tudatlan embereknek a kiváltsága, de valóban sokszor azt látom, ügyfeleknél is, és akár magunknál házon belül is egyébként, hogy nincs megfelelő tájékoztatás az MDM üzemeltető csapat részéről, és nem teszik egyértelműen világossá azt, hogy ez a rendszer mire való, mit tud csinálni, mit fog csinálni, és mit fog akkor csinálni, hogyha valami rosszban fog sántikálni. Privacy oldalról írt természetesen például lokációt akár lehet gyűjteni is, vagy hát meg lehet nézni, ki lehet kapcsolni, be lehet kapcsolni attól függően, de ez amennyire én tudom, az összes MDM vendornál ennek látható indikátora van, tehát az ügyfél, vagy hát a készülék tulajdonosan mindig bármikor meg tud róla győződni, hogy most őt mondjuk lokáció alapján figyelik, vagy sem.
Ezt, ha jól sejtem, bocsánat, ezt az op-rendszer maga is mutatja. iOS esetén biztos, tehát ott van egy jelölő, hogy igen, téged most valami a lokációdat használja, és szerintem Androidon
is úgy tudom, hogy van, igen.
Igen, tehát hogy ezt látod, max nem tudod, hogy éppen mi. És akkor meg kell nézni.
Hát vagy B-verzió, pont a zsebedben van az a következő egy órában a telefon, és akkor pont nem nézel rá, és pont akkor csúszik be. Igen,
de kinek van egy óránál zsebében a telefon?
Ez egy nagyon jó kérdés.
Nekem szokott.
Jó, de te furcsa vagy.
Én is furcsa vagyok.
Na, szóval alapvetően ennek egyrészt operációs rendszer indikátora is van, másrészt meg magának az MDM kliensnek is egyébként van erre indikátora. Nyilvánvalóan magáról az eszközről, mint bármilyen endpoint management megoldásról tudjuk, nyilván alapvető metrikákat gyűjt a készülékre. Milyen operációs rendszer van rajta az, milyen verzió van, hány, mekkora tárhelyed. Ha mondjuk mobiltelefonról beszélünk, akkor esetleg azt is láthatja, hogy milyen hálózaton van a telefon éppen, Wi-Fi-n vagy 4G-n. Van egy app inventory, tehát hogy az app inventory az, amikor egy listát lát az MDM oldalán az üzemeltető, hogy milyen alkalmazások vannak ugye telepítve a készülékedre. De ennek ugye megint az az oka, hogy ha te egy fekete vagy fehér listát akarsz csinálni MDM szabályozás oldalról, akkor neked arról való tudnod kell, hogy most az adott alkalmazás, hogy ez fönn van a készüléken, vagy nincs. Különben az egész értelmét veszti.
Így van, így van.
Milyen az a fekete lista?
A te alkalmazás vagy.
Nem úgy volt, hogy ezeket már kivezettük, ezeket a szavakat?
Igen.
Ez a,
hát a szokás.
Ez a rossz lista, meg
értem,
jó lista.
Értem, akkor lehet engedélyező lista, meg tiltó lista.
Ugye, nagyon szél, látod, egyeznek ők.
Hogy hívják a MDM speciális vendégünket? Látom.
Hú, nem tudom.
Te érted?
Hát mert mindent lát az MDMS, és Tamásnak hívják. Hát látom.
Látom!
Hello.
Király, meg vagyok.
Egyébként azt akartam ide közbevetni, hogy amikor nekem azt tűnt föl, elsősorban, amikor először fölkerült a céges készülékre a MDM rendszer, akkor megjelent egy értesítés fölül, ez konstans ott volt, arról, hogy Custom Certificate Authority van telepítve az eszközre. Ugye mindannyian tudjuk, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy a man in the middle szituációba bele tud helyezkedni az, aki ezt oda elhelyezte, és láthatják például azokat a titkosított forgalmakat, illetve akár módosíthatják is, amiket én ezen a készüléken végzek, tehát innentől kezdve én ezt nem tekintem egy trusted internetezésre használható készülékre. Mert
még egy szinten lejjebb bontva, hogy gyakorlatilag a HTTPS-be bele tudnak nézni. Amire szoktuk mondani azt, hogy ott van a lakat, amikor ott van a HTTP mellett, meg zöld, meg pipa, meg ilyenek, na azt ki tudják nyitni, még mielőtt elhagyná a céges hálózatot.
És a legrosszabb az, hogy zöld marad a lakat.
Így van.
Magyarul, hogyha a céges eszközön, még a privacy módban nézel pornót, akkor is nézik veled az SOC-ban.
Igen. Sosem vagy egyedül olyankor, hogyha
ez biztonságot ad.
Ilyesmit csinált. Igen, meg nem vagy annyira magányos.
Igen, ez abszolút működhetne akár így is, de alapvetően mégsem működik így, hiszen többek között ehhez sem férhet hozzá egy MDM rendszer. Tehát a gyári, a böngészők által generált, vagy hát az alkalmazások által is generált forgalmazásban nem lát bele egy MDM. Ezt akkor tudnám megtenni, amire egyébként tudnék példát mondani, ha mondjuk egy olyan szabályozás megy ki az MDM-ből, ahol mondjuk kötelező az MDM-hez társított böngészőt használni mondjuk korporét oldalak látogatására, vagy akár a külvilágéra is. Az esetben nyilvánvalóan, mivel ez egy MDM-kezelt böngésző alkalmazásról van szó, abba bele tudnak nézni. De ha mondjuk erre nincs, tehát ha ez nincs kikényszerítve, és én a Safari-mon, iOS-en fölcsapom az index.hu-t, bocsánat, a telex.hu-t, akkor arra nem fognak tudni belelátni. Nyilvánvalóan, ha mondjuk ez már egy VPN-be becsatornázott forgalomról van szó, akkor akár a VPN gateway oldalán erre esetleg, vagy ha van mondjuk proxy konfigurálva a böngészőbe a VPN-en keresztül, akkor nyilván ott megint láthatják, és megint lehetne egy SSL terminálás, de ez sem szokott egyébként alapvetően helyzeteni. A custom CA-kkal egyébként nagyon hál' Istennek itthon, illetve ahol én járok és dolgozok, ott nem foglalkozom, tehát nincs custom CA, tehát tisztességes aláírt root CA-kkal dolgoznak. Azokat ugye értelemszerűen a készülékek ugye már a gyárat elhagyva megbíznak azokban a céljákban, de való igaz, hogy MDM payloaddal egyébként lehet tanúsítványokat, illetve céljákat is akár teríteni. iOS-en egyébként például nem tudsz csak úgy célját telepíteni. Nincs rá mód.
Azt azért mondjuk el, hogy nem, tehát azért nem egy sufni cégnek dolgozol, tehát egy nagy nemzetközi cégnek, nem kis MDM, nem, tehát nem kis rendszereket rolloutolsz, nem egy ötfős cégnek, meg ilyenek. Hanem...
Igen, az a baj egyébként, tudod, hogy itthon, illetve itt a kelet-európai régióban nem nagyon van még ennek kultúrája.
Igen, a lehallgatásnak?
Nem, hanem arra, hogy a mobiltelefonra, mint munkaeszközre gondoljunk, és nagyon sokan nem gondolnak az MDM-re sem.
Ez a harmadik tippem volt, a második tippem a lehallgatása, hogy a nem lehallgatásnak nincs kultúrája.
Nem, ez a tényleg, de most egy magyar munkáltatónál most megkérdezi, tudod, mint a Blizzard, hogy nincs telefonotok? Te használd a telefonodat otthon. Ezt nincs meg értem. Mi? Nem, vagy szerintem nagyon sokan fogják, te érted mi? Na jó, van, megvan. Mindegy, lényegtelen. Majd megírják neked levélben. 5-5-5 antenna.
Egyébként nagyon gyorsan, röviden azt azért elsorolnám, hogy alapvetően az MDM nem lát bele abba, hogy te milyen oldalakat látogatsz, nyilván vegyük ki az MDM által kezelt böngészőt, nem látja, hogy milyen fotóid vannak, milyen videókat veszel föl, ezekhez sem fér hozzá, nem látja a névjegyeidet, tehát a privát névjegyeidet, hogyha nem a cégesről beszélünk, nem látja a naptárjaidat, nem lát bele más e-mail fiókokban sem, és nem lát bele alkalmazás adatokba sem.
Ez azért nem lát bele, mert az op-rendszer nem engedi.
És?
Aha.
Ez kultúrált.
Tehát akkor iOS-en ez így működik. Android meg...
Androidon egy nagyon, ők nagyon messziről indultak, most talán már, mintha kezdenének, azt gondolom révbe élni, főleg itt az Android Enterprise, illetve korábban az Android for Work programmal, ők nem operációs rendszer szintjén oldották meg a dolgot, de ők nem azt preferálták, hogy azokon a alappontokon, amit az op-rendszer itt használ, ott legyen elválasztva, hanem ők gyakorlatilag egy ilyen másodlagos vagy második profilt telepítenek a készülékre, és ők így szeparálják el a céges és a privát alkalmazásokat, tartalmakat, minden. Tehát ha például láttok egy Android Enterprise-os készüléket, akkor azon simán lehet, hogy két Chrome-ikont fogtok látni, és az egyik Chrome-nak az ikon valamelyik sarkában lesz egy ilyen narancsága kis aktatáska. Ez indikálja azt, hogy az alapvetően egy MDM által menedzselt és kontrollált alkalmazás.
Hogy ez bármilyen furcsa, én ezt nagyon nem akartam sokáig szeretni, amit mi használtunk, abban is vannak ilyen, tehát van az a módszer, hogy te a gyári sajátokat használod, mind böngésző, mind levelezés, mind egyebek, vagy az MDM gyártónak a sajátját, és én nem akartam ebben hinni, ez a konténeres megoldás jó, én hiszek az integrált dolgokban. Ugyanakkor meg most se vagyok előrébb, tehát a mostani integráció se engedi, hogy én automatizáljak dolgokat, hogy én szkriptekkel vagy alkalmazásokat belenyúljak a céges levelezésembe, tehát hogy amikor az van, hogy valami történik, küldj egy levelet az e-mail vagy a mailboxomba, vagy mondjuk, hogyha régen volt egy ilyen shortcutom, hogy stand-uphoz, reggeli stand-uphoz miket állítson össze egy levélbe, nem tudta. Tehát egy jegyzettömbbe csinálta meg, és onnan kellett nekem copy-paste-re bemásolni egy céges e-mailbe, tehát hogy igazából itt sem tudom vezérelni a céges konténeremet idézőjelbe, úgyhogy lehet, hogy jó megoldás az, hogyha a Google megoldását nézzük.
Igen, ez lehet egy jó megoldás. Én is osztom a hozzáállásodat, hogy én is az integrált rendszerekben hiszek. Én például én nagyon szeretem azt, hogy az én cégemnél az iOS-hez kapott gyári levelezőből tudok levelezni, mert egy csomó operációs rendszer szintű integráció is azon keresztül működhet, és működik is. De ugyanakkor tudok olyan ügyfélről, ahol kimondottan az volt a mondás, hogy nem akar foglalkozni az integrált megoldásokkal, nem akarja tudni, hogy mire használod a telefonodat. Ha levelezni akarsz a telefonodról, akkor felrakod az MDMS levelezőklienst, és abból levelezel, kész, pont.
Mennyire tudsz most kicsit kiúrunk az adatfolyamból, de nem tudom, mivel nem volt érdekeltséged, lehet meg se nézted, hogy ha átállítod a default böngészőt, vagy default levelezőt iOS-en, abban is működik az MDM? Tehát ugyanúgy adaptálja magát, és beleteszi a, nem tudom, third party alkalmazásba, vagy ő csak a gyárhiba teszi továbbra is bele magát?
Itt most mondjuk arra gondolsz, hogy mondjuk egy böngészőbe be tudod-e tenni mondjuk a kedvenc könyvjelződet, amit mondjuk egy MDM fiókodból jönne, vagy lehet, hogy nem jól értem.
Nem egészen, ugye most az iOS 14 esetén meg tudod cserélni azt, hogy mi legyen a default böngésződ. A Chrome legyen a Safari helyett, a default levelező mondjuk a, nem tudom, MS Outlook legyen, vagy nem tudom, minek
ilyen neve. Nem lehetett eddig. Hallod, ez nincs a szabadság. Csodálkozom, hogy a saját háttérbe
milyen jó dolog. Milyen jó ez az iPhone.
Az fizetős saját háttér. Ne, a háttér nem. A csengőhang az mindig egy necces pont. Ugye csak nem használunk csengőhangot, mert veszünk Apple Watch-ot is azon. Na mindegy. Tehát, hogy ugye most meg lehet ezt változtatni, és hogy ez működik-e? Tehát, hogyha én azt mondom, hogy a default naptárom egy általam kedvelt bármilyen egyéb naptár, abba is bele tud menni, vagy ő továbbra is az OS defaultot fogja használni?
Én azt gondolom, nem tudok most erre konkrét választ adni, mert egyrészt a 14.01 ő ezt tegnap jött ki egész konkrétan.
És még nem vagy update?
És még nem vagyok update. Abban azt tudom, hogy évek óta az összes MDM vendor az gyakorlatilag Zero Day együttműködik az Apple Google-el, hogy mik lesznek az új verzióban az MDM sajátosságok. Én ezt nagyon szívesen fölírom magamnak házi feladatba, és megnézem nektek. Én azt gondolom, hogy szerintem ez úgy fog működni, hogy szerintem egyrészt lesz rá szabályozás MDM policy-ból, hogy engeded, nem engeded, és amennyiben engeded, akkor pedig szerintem az operációs rendszernek a saját preferenciája mentén, tehát ha neked a gyári böngésző, vagy a kedvenc böngésződ a Chrome lesz iOS-en, és nem a Safari, akkor engedni fog a Chrome-ba megnyitni. Mert az ugyanúgy egy rendszerhívás.
Be vagyok sokkolva.
Én viszont, amíg itt elbeszélgetetek egymással, meg a iOS-ről beszélgetetek, addig gyorsan megkerestem a
blogomat.
Nem a blogodat, azt is megfogom majd, és jól elolvasom.
Hol laksz?
Hanem megnéztem azt, hogy melyik volt az adás, amiben említettük az MDMS érülékenységét. Én 122-es adást ajánlom a figyelmetbe, és ott hangzik el az, hogy hát rengeteg céges készüléket megfertőztek egyszerre, úgyhogy az MDM-en keresztül leterítették a malvert a...
Így már rémlik, igen. Így már megvan, igen. Ez ugye feltételezi azt, hogy egyrészt a rossz akarók ugye hozzáfértek az adminisztratív portálhoz, tehát ez már önmagában az első baki szerintem. A második, hogy ismerniük kellett az adott MDM megoldást, és azért az annyira szerintem nem triviális. A harmadik pedig az, hogy nyilvánvalóan tudniuk kellett, hogy milyen eszközparkról van szó, és azok az eszközparkon milyen sülökenységet lehet kihasználni. Tehát ha nagyon-nagyon messziről és nagyon-nagyon leegyszerűsítem a dolgot, természetesen lehetséges, de ez azt gondolom, hogy ez be kéne mászni az ablakon, hogy kinyissam belőle az ajtót, hogy aztán a kerti kapun be tudjak sétálni típusú.
Talán ezt mondtuk mi is erre, vagy valami ilyesmit mondtunk erre, és amúgy mit csinálsz ezzel a botnettel? Elég gyanúsan rádillik ez a leírás.
Úgyhogy, bocsánat, úgyhogy lehet. Igen, amit ehhez viszont hozzá szeretnék fűzni, hogy talán itt a kelet-európai régióban, Amerikában, illetve nyugaton már nem annyira, de itt felén kimondottan egyébként izgalmas az a kérdéskör, hogy nagyon sok, ha valaki itt errefelé MDM-re is adja a fejét, akkor általában nagyon-nagyon erősen ragaszkodnak az on-premise, tehát ugye a helyben telepített szerverre, illetve szoftver komponensekre, és a felhőt valahogy nem, tehát az errefelé MDM-től független, szerintem a felhő, illetve a sas az még nem annyira hogy mondjam, illeszkedik a kultúránkba, és kicsit olyan ózkodunk tőle, meg idegennek érezzük.
Jó, hogy hát a sas ne viccelj, turul.
Jön és lecsap, igen, és elvisz.
Csak a turul.
De csak hátul.
Kimentem.
Szévász, ez az angolul a kimentem? Vagy ez az elmentem másként? Jó, mindegy. Én kicsit más közelítésben nézném meg az MDM-et, mégpedig az, hogy lehet-e, vagy van-e, vagy létezik-e, hogy nem arra használjuk, hogy malvereket deployolunk, vagy bármi ilyesmi, hanem mondjuk pont az, hogyha ott van minden eszközön, mennyire lehet elképzelhető az, hogy ez egy védelmi vonal lehet. Tehát, hogy nem csak megfigyeljük az eszközt, policy-t tolunk rá, hanem egyáltalán a forgalmat nézzük egy IDS-ként, vagy egy bármilyen analizátorként, hogy mi történik az eszközön security szempontból.
Abszolút. Abszolút lehet egy elsődleges, vagy egy nem is elsődleges, de egy ilyen irányú védvonal is lehet, abszolút. MDM-en keresztül rengeteg szabályozási lehetőség van arra, hogy például mondjuk melyik alkalmazásból milyen adatot ugye megoszthatsz egy másik alkalmazásból, tehát ugye mondhatod azt, hogy mondjuk megnyitsz egy levél csatolmányt, és akkor azt meg akarod nyitni mondjuk a, nem tudom, az mobil office-ba, mert bele akarsz nyúlni két sort, aztán visszaküldeni valaki másnak. Természetesen ez is lehetséges MDM-en keresztül, tehát lehet itt is engedélyezett, illetve tiltó listákat tenni, hogy mit, honnan, hova, illetve honnan, hova nem. Akár egy irányban is, tehát mondjuk lehet olyat csinálni, hogy egy céges levélbe becsatolsz egy általad készített fotót, de mondjuk egy céges levélben kapott képet nem tud kimenteni a fotóid közé például.
Igen, nekünk vannak ilyen vicces alkalmazásaink, ami, hogy is mondjam, érdekesen néz ki. Tehát van rajta egy gyönyörű radar, hogy mennyire vagy védve, és hol jön a támadás. Tehát, hogy kicsit apasztvakítás szintű. De alapvetően maga az, hogy az eszközömön ott van egy olyan agent, ami a network, vagy bocsánat, hálózati forgalmamat figyeli, mit töltök le, milyen alkalmazást, rútól van a telefonom, tehát hogy ez nyilván tök fontos. Ezt alapvetően miért kell külön alkalmazás legyen? Tehát ezt tök simán bele lehetne képzelni MDM szinten. Ott van, figyeli azt, hogy amiket látogatok oldalak, azok sérülékenyekkel, milyen kódok mennek, van-e bármilyen injection a telefonhoz. Tehát igazából most ez se azt jelenti, hogy megfigyelik a telefonomat konkrétan, hogy én mit böngészek, hanem olyan mintákat keresnek benne, ami sérülékeny lehet, vagy ami veszélyes lehet. Ugye ez a klasszikus intrusion detection, vagy bármilyen okos, akár malware detection is lehet, hogy az eszközön vannak-e ilyenek.
Általában az MDM vendorok akkor szoktak egyébként a saját alkalmazásukhoz nyúlni, ha valami olyan szabályozást vagy olyan funkciót szeretnének lefejleszteni, amire mondjuk a gyári MDM operációs rendszer nyújtotta képességek nem adnak lehetőséget. Általában
hát ez
szokott.
Nem, ez így van, tehát se a Google-nél, se az Apple-nél nincs szerintem ilyen beépítve gyárilag.
Nincs.
Pedig nem lenne rossz, ha lenne.
Lehet, hogy majd a Android 12-vel, iOS 15-tel meg fognak érkezni a funkciók. Egyébként azt látom, hogy évről évre, főverzióról főverzióra rettenetesen nyílik az olló, újabb és újabb képességek jönnek be. Tehát mondjuk, ha összehasonlítom a 2014-2015-ben látott MDM nyújtotta képességet a mostanival, hát alsó hangon is mondjuk háromszorozódott, négyszerezedett a képességek hada.
Ne is mondd, én teljesen kész vagyok egyébként attól, hogy a cégesen, amin az MDM aktív, létrejött az enrolláskor, amikor bement a flottába a készülék, létrejött egy külön profil, ami gyakorlatilag egy külön kezdőképernyőt is tartalmaz, hogy ez egy ilyen külön app listát tartalmaz. Eleve a kezdő profilnak az eléréséhez már új lenyomat kell, vagy egy akkora jelszó, amit lusta vagyok be, én inkább az új nyomatomat használom. És külön van saját galériája a izének, a céges profilnak, külön galériája van a privát profilomnak, amit fotóztam, azt nem tudom elküldeni a céges izébe, mert egyszerűen üres galériát lát a céges profilból, amit kimentek attachmentben, azt nem tudom Telegramon átküldeni a kollégámnak, mert a Telegram alkalmazás az kívül van a céges profilon, tehát nem látja azt a lementett attachmentet. Nem is tudom, hova folytassam ezt.
Hát fiam, amíg te keresgélted, hogy melyik adásról beszéltünk, és akkor pont ezt beszéltük meg, hogy a Google-nek van a céges konténere. Ez hátrány is, meg előny is.
De nincs, ezt nem szereti.
Igen, csak én most így elmondtam az érzéseimet ezzel kapcsolatban.
Amúgy egyébként ez megoldható lenne, tehát erre technikailag van lehetőség. Én most azt mondom ennyi ismerettség alapján, amit elmondtál, hogy meg információból, hogy ez gyakorlatilag nálatok most ez a szabály, hogy így ez így nem lehet.
Ebben biztos vagyok, hogy ez a szándékos, tehát ez így van beállítva. Ezért mondom, hogy ja igen, nem mondtam akkor, hogy miért kapcsolódok ide. Ja, említetted, hogy az olló nyílik, és egyre nagyobbak a képességek. korábban a korábbi verziókon, oprendszer verziókon ott nem volt ilyen. Tehát ott nem volt így szétválasztva. Ott tudtam küldözgetni az attachmenteket jobbra-balra, és nem volt egy céges profil, amiben be kellett újnyelmata jelentkezni. Most az Android, nem tudom, hanyas? Ezen
nem,
mi van?
Az nem Android. Tehát ez nem az, illetve Android is, tehát ott is bejött, de most kezdtük el ezt használni amúgy. Tehát, hogy ezt az Androidnak ezt a feature-ét, az Enterprise feature-ét, ezt most kezdtük el az MDM-ben használni. Eddig nem volt benne.
Na jó, oké. Okay.
És ettől félek, hogy ez jön iOS-re is. Tehát nálunk még nincs, tehát iOS még távol tartja magát ettől, illetve itt más megoldás lesz. Itt az lesz a megoldás, hogy nem lesz
privát.
Tehát nem lesz privát opció. Úgyhogy így. De mi például nem a felhő az tiltva van. Tehát, hogy bár fotózt tudok használni, de mondjuk az iCloud az teljesen tiltva van. Ami nem lenne gond, mert az, hogy a felhő tárhelyem le van tiltva, az nem baj, csak nagyon sok szolgáltatás meg iCloudon szinkronizál. Például a shortcutjaim. Tehát, hogy egyébként, ha használsz shortcutot, akkor a 14.01-et még ne tedd föl.
Ezt a kérdés szerintem akkor már elbuktam. De nekem egyébként megmaradt mindenem.
Igen?
Igen.
Nem működik mindenem.
Hát én mondjuk én végigbétáztam a 14-et, úgyhogy lehet, hogy engem ez mentett meg ilyen szempontból. Igen, tehát ezt is lehet szolgáltatásokat tiltani, mint például iCloud, vagy Google Drive, mondjuk a másik oldalról mondva. Megint csak azt tudom elmondani, hogy ez megint az aktuális házirendnek vagy policy-nak a sajátossága. Nálunk ezt HST-nek megint csak szabad kezet kaptunk. Nálunk alkalmazás szinten van például az letiltva, hogy mik azok a corporate alkalmazások a készülékel, amik nem bekápolódnak se az iCloud-be egyébként, sem pedig ha iTunes-ot csinálsz, most már nincs iTunes, mert nekem már nincsen, de hogy ha fizikai backupot csinálsz a géppel, akkor azokba abba sem kerül bele.
Amit akartam még kérdezni, hogy az ilyen szabályok megalkotásánál, kitalálásánál ti hogy készültök erre föl? Tehát megvizsgáljátok, megnézitek, hogy mennyire életszerű, vagy így bepipáljátok, aztán majd lesz valami, vagy hogy készül egy ilyen ajánlás vagy csomag?
Nekünk erre egy nagyon jó ajánlásunk van egyébként, ez egy egész hosszú lista. De alapvetően nyilvánvalóan nem lehet ennyire univerzális, mindenkire éleszkedő szabályt gyártani, hiszen ahány cég, meg ahány ipar, vagy profil annyi elvárás. Hát nyilván ilyeneket szoktunk mondani, hogy egyrészt, ha valaki mondjuk MDM-et vezet be, akkor mondjuk először ismerje meg a saját szabályozását, mik azok a kritériumok, mert nyilván teljesen más követelmény van mondjuk az egészségügyben, mint mondjuk a pénzügyben. Vagy például mi az a praktikus jelkódhoz, ami még nem annyira bosszantó, hogy visszavesse mondjuk a produktivitást. Itt mondok egy érdekességet, nálunk, amikor ez az egész megjelent, akkor az volt a szabályozás, hogy akkor alfanumerikus és 8 karakter. Na most képzeljétek el azt a menedzsert, aki kocsiban ülve szeretné fölvenni szeretne rányomni az értesítést, hogy elolvassa a levelét, és akkor előtte úgy kocsiban vezetés közben pötyött be az alfanumerikus 8 karakter hosszú kódodat.
Vezetés közben nem mobilozunk.
Vezetés közben nem, de piros lámpánál például álló helyzetben például lehet nyomkodni a telefont, sokan nem tudják. Szóval ez
lehet vezetés közben is, csak nem szabad.
Abszolút igen.
Technikailag lehet.
De ami tényleg, tehát hogyha áll az autó dugóba, ilyesmi, akkor szabad. Tehát akkor a mobilhoz csak le kell dobni, amikor elindulsz.
Így van. Szóval innen indultunk, most eljutottunk oda, hogy ugye biometrikus eszközök lettek, most már ugye 6 számjegyből álló jelkód a minimum és elvárt, és ez például rengeteget nyitott a használatán, illetve az elfogadottsága magának az MDM-nek.
És a 6 az már belefér a... És ez hülyén hangzik egyébként, mert 2 karakterről beszélünk, de egyébként azt hiheti az ember, hogy ez sokat nyom alatt.
Nem a 2 karakter, hanem hogy alfanumerikus és numerikus, tehát hogy betű és szám.
Ja, igen, ott át kell kattintani, igen. Sokszor egy másik
klaviatúrára,
igen, az hát még pluszban nyom
tudom,
rajta.
Nem tudom, hogy esetén milyen, de Apple-nél, hogyha számokat kell beírni, akkor bejön az a 10-es számmező, bepötyögöd, ami nagyobb.
10-es számrendszerre gondolsz?
De hogyha meg a teljes billentyűzet bejön, akkor azt mondjuk nehezebb eltalálni az albetét.
Te is binárisben nyomhoz szoktad benyomni a hexet?
Nem, én izét szoktam.
Na mi, feljelentettek minket?
Nem, de hogy is csak azért mutattam, hogy a teljes képernyő. Tehát nálunk a teljes képernyő. Ja. Sajnos az Androidok nem annyira fejlettek, és nem annyira drágák és jók, mint az iPhone, úgyhogy ott itt egyben van a kép, a billentyűzet, és ott a számok is ott vannak rajta, tehát lehet használni alfanumerikust.
Nem egészen erre gondoltam, hanem mondjuk ott te teljes billentyűzetet megkapod, akkor ugye, mit tudom én, 20 karaktert kell kitegyen, vagy 40-et, nem tudom mennyit, bocs, egy kijelzőre, és az jóval kisebbek lesznek, úgymond a betűk.
Értem.
Mint amikor kiteszel 10 számot nagyba, az könnyű eltalálni. Tehát, hogy
világos.
Ennyi a különbség. Mint amikor van a klasszik számológép, és van a tudományos, hogy így sok izé van, meg nem érted, mert ott van. Mondjuk te érted, mert te mérnök vagy, de mondjuk Béla meg én nem értjük, hogy mi az a sin, meg a cos.
Ezt kikérem magamnak, én értem.
Jó, akkor én nem értem.
Úgyhogy igazából ezek, ez is benne szokott lenni, de nyilván alapvetően az az irányvonal, hogy ne tedd, tehát ne érd el a felhasználóddal azt, hogy gyűlöljék használni a készülékedet, mert akkor tipikusan oda fog kifutni a dolog, hogy 9-től 5-ig egyébként meg a fiókban lesz kikapcsolva a készülék. És...
De ezt így is kell csinálni. Hát a magánéletnek a védelme és a munka és a magánélet szétválasztásnak egyik alapfeltétel az, hogy a mobilt, ha nem vagyok ügyeletes, akkor nem használom.
Én pedig azt gondolom, hogy ezt szerintem mindenki magának kell, hogy eldöntse. Nem él mindenki egyforma életritmusban, helyzetben. Nálam például tipikusan a reggeli e-mail nézegetés, hogy mi történt éjszaka, hogy nálatok is lenni szokott, azt például tipikusan a rutin rész, és tök jó, hogy meg tudom tenni, anélkül, hogy odabán szarognék a számítógép elé.
Most az ördög ügyvédje vagyok, nem tudom, feltűnt-e, tehát...
Igen, te mindig az vagy.
Mindjárt nem olvas leveleket, vagy...
Nincs a lap közben sem olvas.
De azért olvasom, tehát én azért megértem. A lelki békémet kicsit feljebb adtam már, és levittem az olvasatlan üzeneteimet 2000 alá, tehát azért... volt ennél sokkal rosszabb is a helyzet.
Hamarosan 2015-nél lesz, úgyhogy hamarosan válaszol neked Antenna levelekre.
Nem, úgy 2000 darab alá.
Tudom.
Én azért szeretem a home office-t, mert így véletlenül sem tudok oda menni a gépükhöz, vagy hozzájuk beszélgetni, és nem látom, hogy ott világít itt 15 000 olvasatlan levél, és ez mi van? De néha jönnek olyan válaszok, hogy azt sem tudom, mi volt a kérdés, tehát hogy nekem nézni az előzményeket, de már az archívó is kiesett, szóval mindegy.
Jaj, ne is mondom, amikor látom a feleségem telefonján a gémelen, hogy mennyi olvasatlan számláló van, nekem is így viszkett tőle a tarkom rendesen. Úgyhogy ismerem a jelenséget.
Hát egyébként visszatérve az alapvető gondolatodra az, hogy a security ügyében sokszor szoktuk azt mondani, hogy a securitynek úgy kell implementálva legyen, hogy a felhasználhatóság és a produktivitás ne károsodjon, de a security is megfelelő mértékben legyen. Igen, ez valóban elég nehéz belőni arra a pontra, hogy ez úgy tényleg jó legyen, és hogy az emberek szívesen használják a telefonjukat. Nekem is annó, amikor Ninja mesélte, hogy mekkora jelszók kell, meg ilyenek, akkor így egy picit meg is ijedtem, főleg úgy, hogy az én telefonomon jelenleg el van romolva az új lenyomatolvasó, úgyhogy én nekem most nem is lehetett volna más alternatívám. Mondjuk nem is iPhone-om van egyébként jelenleg, hanem egy ilyen, de hamarosan majd cserélik. Na mindegy. Úgyhogy...
Aztán majd lesz egy eladó, mert ugye...
Lesz.
Így járt a MacBook-ja is.
Te egy kicsit lazán rácsatolnék egyébként Antenna korábbi kérdésére. Tehát igazából, amikor egy ilyen MDM szabályozást ki kell alakítani, én nagyon szoktam javasolni az ügyfeleimnek, hogy tehát ez a klasszikus iteratív tervezés, hogy tesztcsoportok kis mennyiségben az összes érintett készülék legyen benne legalább egy eszköz jelenlétében a tesztcsoportban, és akkor nyilván egyrészt nézzük meg, hogy mi az, ami mondjuk az információbiztonság elvár, mondjuk ha van a szervezetem belül ilyen egység, most már ez szokott lenni. Mit vár el az IT security, és a kettő néha van, hogy teljesen ellentmond egymásnak, és akkor jön az erősebb kutya effektus. De ez egy iteratív folyamat, és akkor előbb-utóbb, általában egyébként olyan 2-3-4 iteráció alatt azért ez leszokott zongorázódni egyébként, hogy mik azok azok a szabályok, amik kellenek, és mik azok, amik teljesen hülyeségek, és mik azok, amiket az ügyfelek, vagy hát mindig ügyfelet mondok, ne arugjatok. Tehát mik azok a szabályok, amik a munkavállalóknak is elfogadható, és nem fogja egy gyűlölt eszközzé varázsolni a készüléket.
Egyébként szerintem nem baj, hogy ügyfelet mondasz, mert egy nagyvállalati környezetben az ideális szolgáltató, például most az MDM-et üzemeltető csoport, vagy a helpdesk, vagy akár, ők ügyfélként tekintenek a munkavállalókra,
a saját kollégáikra,
hiszen szolgáltatást nyújtanak a feléjük. Úgyhogy ez tök jó terminológia szerintem így.
Akár ügyfél, akár belső ügyfél.
Hát a belső ügyfél is ügyfél.
Úgy.
Meg a halott ügyfél is ügyfél volt.
A jó ügyfél, halott ügyfél.
MDM-mel kapcsolatban van-e még kérdésünk? Ugye a mobil témákat kiveséztük, ez mennyire ugyanaz a mobil eszközök, mint laptop, vagy az egy kicsit más jellegű? Tehát mondjuk, hogyha Windows nézzük, vagy esetleg ne adj Isten Linux OS X, ez hogy viselkedik egy ilyen témában?
Hát a mobiltelefonok a laptopokhoz viszonyítva egy egyszerűbb terület, eléggé behatárolt ugye a funkció, meg a képességek halmaza. Laptopnál a Linux azért rémálom, tehát ugye ahány disztribúció,
Még idén is, pedig idén már a desktop
éve, igen.
De várjál, bocsáss meg, ne haragudj, de van olyan, ismersz olyan ügyfelet, akinek konkrétan vannak Linux desktopja, és szeretnék őket bevenni az MDM-be?
Nem.
Jó.
Egyébként. Nem, de egyébként ennek nagyon egyszerű történelmi okai vannak, a laptopok hamarabb voltak. És arra már valószínűleg van egy kialakult endpoint management megoldás. Szóval az UEM az igazából akkor szokott érdekes téma lenni egyébként, amikor egy mondjuk úgy zöldmezős beruházásról van szó. Tehát ugye amikor egy olyan cég keres erre megoldást, akinek sem a mobilokra, sem pedig ugye a workstationokra vagy laptopokra nincsen még jellegű megoldása, és erre egyébként egy gyönyörű iskola példát láttunk itt a mostani covidos helyzet indulásán, tehát a boldog meg a boldogtalan kereste és kergette erre vonatkozó megoldásokat, akár a saját eszközeire, akár az otthon használt eszközökre a munkavállalóknál. Úgyhogy a Linux az nem, de igazából mondhatom azt nagy valószínűséggel, illetve nagy biztonsággal is, hogy Windowsra és Macra sem tipikusan. Van rá megoldás, mondom, de a tipikus nagyvállalati környezetekben ezekre már kiforrott, bejáratott megoldások vannak.
Mármint Windowsra is Macra?
Igen, nem tudom. Nálatok nem lehet Macet használni? Előtted is én Mac van.
Jó van.
Az nem olyan.
ez nem úgy meg.
Ez nem úgy meg.
Ja, értem.
De nem tudom. Ez nincs nagyvállalati környezetben. Tehát, hogy ez egy privát laptop, és nincs ott a semmi céges kivénve egy VDI. Na mindegy.
Nem tudom. Nálunk van. Nálunk official is lehet használni Mac-et. Hova tovább, akár BIOS-ba is. Tehát, hogy ez a Bring Your Own Device program keretében is lehet saját Mac-et használni. Nagyjából ugyanaz a szabályozás vonatkozik rá egyébként, mint a telefonokra, tehát be kell tartani pár szabályt, és akkor feel free to use.
Alapvetően jogos lehet, hiszen amint domainben van, vagy valami, annak ki tudsz tolni bármit user szinten, sőt, igazából nem csak user szinten, úgyhogy, ja, alapvetően igen.
Okay.
Így megfigyelés jelleggel, vagy védelem jelleggel, hát ott meg úgy tudnak az endpoint védelmek. Hülyeséget kérdeztem.
Várjál, az MDM-nek mik a gyenge pontjai? Legalábbis te mit ajánlasz, hogy mikre figyeljenek nagyon az emberek, amikor ezekkel dolgoznak, illetve az implementálásnál, akár szerver, akár a klienseknél, hogy mik azok a sarkalatos pontok, amiket mindig érdemes figyelni?
Én abban a szerencsés helyzetben vagyok a kérdés tekintetében, hogy amit én megoldást ismerek, az nálunk kizárólag cloud platformon fut. Pontosítok, tehát a management az cloudban fut, és a nyilvánvalóan a cloud portál és az MDM eszközök között pedig ugye internet segítségével van kapcsolat. Nem mennék bele az implementációs részletekbe, van erre még egy pici híd alkalmazásunk is, ami bizonyos integrációkat lehetővé tesz. Nálunk alapvetően a menedzsment része az a felhőben fut. Nagyon egyszerű okoknál fogva, egyrészt az on-prem az nem volt nálunk egy sikeres, mondjuk úgy, hogy termék. Másrésztről pedig annyi minden adott a cloudban, hogy teljesen fölösleges plusz köröket futni. Mondok egy példát erre. iOS-re és Android-re is a mi megoldásunk, de egyébként a konkurencia megoldása is, ugye a platformhoz tartozó notification rendszert használja. Tehát ugye az ALMA esetén az APNS-en keresztül mennek el az értesítések az készülékekre. Ugye a Android felé meg ugye a GCM, tehát ugye a Google Cloud messaging platformon keresztül mennek el az értesítések. Most annak semmi értelme, hogy lezeptek egy on-prem rendszert, amivel fölmegyek a felhőbe, hogy aztán átmegyek egy másik szerver terembe, hogy aztán lemenjek a készülékre. Egyrészt kettő olcsóbb üzemeltetni. Tudjuk, a cloud másnak a számítógép, ezt értjük, de
igen, ez érdekes, hogy azt mondod, hogy a nálatok a menedzsment a felhőben van. Én úgy tudom, hogy például a Magyar Telekomnál nem csak a menedzsment fut a felhőben, tehát ott a futópálya tetején ott elég bárki használhatja.
Igen. A sarkalatos pontok azok szoktak lenni egyébként alapvetően az implementációnál, hogy az ügyfél, aki már megvette az eszközt, az nem tudja, hogy mik azok a lehetőségek, amikre egyébként még használhatná, mert neki maximum egy 2-3 listapontból álló felsorolása van, hogy mit kell neki ezzel megvalósítania, mert föntről lejött az üzenet. Tehát itt szokott, én például kimondottan szeretek tartani akár egy nap hosszú, de van, hogy két nap hosszú, mondjuk úgy, hogy beszélgetést az érintett felekkel, akár bevonva az információbiztonságot, az IT security-t, hogy mindenkinek legyen egy mi ezt kommunálisnak mondjuk a terminológiában, egy közös értése arról, hogy ez micsoda, mire való, mit szeretnénk vele megvalósítani, és egyébként mit lehet még megcsinálni vele. Általában fejekben itt szokott lenni a probléma. Nálunk ugye a felhő lét az sokszor sajnos egy nagyon negatív
ilyen pont, fájó pont.
Fájó pont, igen, mert hogy, amit ugye beszélgettünk meg korábban, ugye itt erre felé nálunk még az a divat, hogyha van egy jó nagy szerver, amit meg tudok simízni benne a teremben, és akkor látom, hogy villog rajta a zöld led, és akkor azt tudom, hogy az ott az enyém. A felhő meg úgy valahol ott úgy van.
De azért az érdekes, hogy egy nyugatabbra, és mondjuk nem a tengeren túlon, de mondjuk itt az európai kontinensen egy nyugatabbra tőlünk, arra felé is azért szeretik, nem annyira preferálják a cloudos dolgokat, mert ugyebár ezt ők is tudják, ezt ők is hallották, hogy másnak a számítógépe. Főleg akkor lesznek nagyon szomorúak, amikor kiderül, hogy az a cloud, az nem is Európa felett van, hanem valahol a tengeren túlon, és akkor végképp nagyon szomorúak lesznek. Tehát azért, de mondjuk valóban ez igaz, ahogy mondtad, hogy azért most már kezdik elfogadni ezt a dolgot, legalábbis ez az én érzésem, hogy általánosságba véve.
Én azt látom, főleg a saját tapasztalatunkon, hogy azóta szeretjük a felhőt és a cloudot, mióta van sajátunk. Tehát, hogy akinek van saját felhője, jó nagy felhője, azóta imádja és szereti, mert tudja, hogy ezt valahogy etetni kell, és amúgy meg tök jó.
Ja, de mindenkinek van saját felhője.
De, hát nem egészen, de akik mondjuk kisebbek vagy nem találkoztak úgy olyan közelről felhő technológiával, azok nem biztos, hogy értik, hogy most én vettem egy helyet, akkor ez most hogy van, meg hol van, meg miért nincs ott, meg mi az, hogy bárhol van. Tehát, hogy ez még egy, bármennyire is furcsa, hogy most itt vagyunk azért nem túl fiatalok, de még nekünk is úgy volt fejvakarás, hogy most akkor az kinek is a felhője, meg miért is jó, pedig hát ezzel élünk nap, mint nap. Szóval, ja, de én el tudom fogadni azt, hogy mondjuk a most elnézést mindenkitől, de aki mondjuk 40-50 év a szakmában van, az nehezebben emészti meg, hogy nincs egy vasas azokban.
Igen, ez abszolút így van egyébként, ezt én is így látom, és én is elnézést kérek mindenkitől. De itt azért hadd szúrjam közben, hogy egyébként Bélára reagálva, hogy amit mondtál, én azt mondanám, hogy ez egy 2-3 évvel ezelőtt volt igaz. Tehát mondjuk ugye ez a messzi nyugat, tehát mondjuk a Anglia, Franciaország, Németország, az északiak, tehát ugye a skandináv államokban most már ez nem ennyire triviális. Felén még igen. És a másik, amit ide szerettem volna szúrni, amit nagyon sokan nem tudnak egyébként, hogy ilyen cloud platform megoldásnál, legyen az MDM vagy nem MDM, ha te adatokat kezel, személyes vagy akár céges adatokat, akkor például jó esetben célszerű neked az adatközpontodat ugye egy olyan régióba vagy régiókba telepítened, amit egy nagy egységként tudsz kezelni. Tehát nálunk például ezért van Amerika, van Európa, van Ázsia, van Oroszország, vagy lesz Oroszország, de hogy például az EU-s, például az EU-ban használt MDM megoldások, az mind az EU felhő instanciában csücsülnek.
Ezt ismerjük mi is.
Tudod, mit ott eszembe, amikor említetted, hogy a feature setből nem sok mindent használnak, sőt kifejezetten keveset használnak, és eszembe jutott, hogy igazából mekkora potenciál van abban, hogy az összes vállalati összes mobileszköz, amit az igazából a dolgozók a zsebükben hordanak, meg az éri szekrényükön tartanak, vagy a mindegy, az elérhető és egyszerre kezelhető, mert akár egy ilyen broadcast channelként is lehetne használni, és leküldeni vészüzeneteket. Hello, COVID kitörés van, ne gyertek be dolgozni.
Van is, él is, létezik.
Nálunk
is.
Nem. Jó, akkor nem szóltam. Tehát ez egy jó dolog. Használja ezt egyébként valaki? Tehát hallottam már ilyenről?
Arra, hogy konkrétan üzeneteket küldözgessünk a munkavállalóknak, nem nagyon. Tehát ez nem így nem jellemző, főleg nem tömegesen. Olyan...
Dogozá!
Nem olyan üzetre gondolok, hanem tényleg egy ilyen...
Látlak!
Mert ugye megemlítettel, hogy a mi volt ez a Google Cloud Messaging? Igen, tehát a GCM protokollon keresztül lehet push üzeneteket küldeni.
És nem lehet, csak azon tudsz push üzenetet küldeni.
Jó, igen.
A Samsung tehát így küldte le mindenkinek az egyest, vagy a nullát, vagy
igen,
a
pontosan erre van.
Nem csak, mert ezen működik nagyjából az összes mobiltelefon, ugye a GSM, Google.
Azon csak összezavarod az embereket.
Tehát én tényleg azt hiányolom, hogy ha a Samsung képes volt az összes Samsung készülékre kiküldeni egy egyest, vagy így, akkor mit tudom én, egy vállalat megtehetni a dolgozóinak is?
Megtehetné, persze, de az a baj egyiket, ez szerintem megint egy koncepcionális problémát tudok belőle mindjárt gyorsan generálni. Szerintem egy cégnek a hivatalos kommunikációja nem egy ilyen szolgáltatásra kell, hogy alapuljon. Tehát annak lennie kell szerintem egy írásos, mindenki által hozzáférhető, viszonylag könnyen megfogalmazott felületen. Tehát mondjuk klasszikusan mondjuk az intranet szájtok szerintem erre kéne használni, mint ahogy az intranet szájtokat kéne egyébként arra is használni, hogy mondjuk egy ilyen esetben, de akár egy sima endpoint managementnél is, egy 2-3 oldalas hivatalos wiki oldalt összedobni, hogy akkor mire való ez, hogy csinálják, mit fogunk látni, mit nem fogunk látni, mert ez kell az átlag embernek, ő nem akar igazából azzal foglalkozni, hogy most akkor bitre pontosan, nyilván vannak a kockák mindig, akik egyébként igen, de a nagy átlag, tehát a könyvelőhölgyek, vagy a karbantartóknak, ez teljesen irreveráns. Ő azt akarja látni, hogy hozzáfér az e-mailjéhez, hogy látja a naptárát, föl tud adni egy rendelést a belső karbantartó rendszerben, és stb. De ha van kérdése, akkor egy alapvető információcsomagot mégis hozzáférhetően meg tud tekinteni.
Ezt most ilyen nagyon belsős info, de mi megvizsgáltuk azzal, hogy emergency broadcasting a jó. Tehát, hogyha teljes koncentrálító globális téma van, akkor tudjuk használni, viszont ott is fennáll az a veszély, hogy nem mindenki használja a céges MDM szolgáltatást, mert van, aki mondjuk nem használ céges eszközt, és akkor nem lehetsz benne biztos, hogy mindenki megkapja üzenetet, tehát erre nem tudsz hagyatkozni.
Oké, jogos.
Emiatt lettek ilyen SMS gateway-ek is társaik, mert hogy az legalább minden céges telefon számára kimegy.
Igen, itt viszont azért azt szeretném közbeszúrni, hogy SMS ide, GSM, APNS oda, egyik sem kézbesített garantált. Tehát mind a kettőnek van olyan SLA-ja, amikor belecsúszhatsz abba, hogy nem fog kimenni.
Pontosan. Úgyhogy mi vizsgáltuk ezt, de mivel nem tud, tehát hogy nyilván lehetne az, hogy régiókra szűrsz meg mit tudom én, a nagy központból most neked csak a szlovákiai részleget kell megcímezni, de meg lehetne. Tehát biztos vagyok benne, hogy van olyan menedzsment felület, hogy be tud állítani, hogy az összes szlovákiai eszköznek kiküldöm, ami ebben a rendszerben van. Csak ezt mivel annyira ritkán használjuk, nincs felkészülve rá, illetve nem lehetsz benne biztos, hogy mindenki megkapja.
Igen.
Aha, meg lehet, hogy be lehetne spúfolni.
Hát biztos.
Esetleg egy... Jó, oké, na akkor felejtsük el ezt.
Egyébként erre is például nagyon alkalmas az MDM-hez tartozó saját kliens egyébként, mert tipikusan a hivatalos MDM kliensből kiküldött üzenetek az adott eszközre vagy eszközcsoportra egyébként azok abban fognak megjelenni, nem pedig SMS-ként vagy szöveges üzenetként.
Na figyelj! MDMS implementációnál, illetve hát amikor építünk ilyen dolgokat, illetve amikor ügyfelekkel társalogsz, akkor van olyan pontod, ami már ilyen mém szintben megy, és már csak a szemeteket forgatjátok a kollégákkal, hogy már megint előjött ez a dolog?
Igen, abszolút van. Tűzfalat tudunk-e telepíteni Androidra meg iOS-re. Tehát ez majdnem 10-ből 8-ből biztosan kijön.
És amúgy tudtok.
De egyébként tényleg, akkor már válaszoljuk meg. Tehát ez egy ilyen
Nem, bevallom őszintén, nem tudom, hogy milyen antivírus megoldások vannak mobilkészülőkre, amennyire én tudom, Androidra létezik egy, kettő, három ismertebb vendor részéről, iOS-re nem tudom, hogy őszinte legyek, szerintem nem nagyon. De akár tudhatnánk is, igen. Androidra biztos, iOS-re is, hogyha lenne alkalmazás természetesen, de tudjuk, tehát lehet távolról alkalmazás telepítést.
Én tudom, hogy van egyébként iOS-re is tűzfal.
Van.
Akkor van.
Illetve, ha jól tudom, a Sophosnak mindenre van. Nem? Te azt vetted te is, nem?
Igen, a Sophos érdekes, mert ugye ő felhő alapú, ahogy te is mondtad, hogy felhőben hisztek, és érdekes, amikor a laptopodon vagy a kliens megpiszkálod, hogy akkor most be akarod állítani, hogy csináljon egy szkent, és ő feldob egy weboldal, kimegy a felhőbe, te a felhőbe azt mondod, hogy na akkor öcsém, szkenneljé, az meg visszaszól a felhőből, hogy na, figyelj már, szkenneljél. Tehát ez így, értem én, de ott vagy a gépen. Tehát, hogy
igen. iOS-en amennyire én láttam ilyen megoldásokat, majd, hogy nem mindig egyébként azt csinálja, hogy gyakorlatilag egy VPN profilt húz föl egyébként a készülékre, és azon keresztül hajt át mindent. Ezt én nem nevezném true antivírus sem tűzfal megoldásnak.
Tehát akkor gyakorlatilag várjál le egy pillanatra, vagy csak hogy most így beletúrjak, így mint az ujjammal, hogy gyakorlatilag azt mondod, hogy nem igazán láttad, hogy MDM-en keresztül rolloutoltak volna például iPhone készülékekre antivírust?
Nem.
Nem jellemző.
Nem, ami sokkal inkább jellemző, mondom, ezek a klasszikus ilyen fájó pontok, amivel a helpdeskeknek a 99%-át ki lehet kergetni a világból, hogy hogyan tudom beállítani a céges levelezésemet, hogyan tudok otthonról VPN-re fölcsatlakozni, hogyan tudok hozzáférni ehhez az intranet oldalhoz, miért vinnyog rám ez a készülék, hogy nincs beállítva jelkód, és van 10 percem, különben blokkolja a hozzáférést, ilyen jellegű dolgokra. Tehát alapvetően az ilyen konfiguráció jellegű dolgokra használják alapvetően, illetve mondom, a céges levelezés, hogyha mondjuk az az igény, hogy sandboxba, tehát ugye az MDM által kezett területbe bezárd, akkor ezek szoktak menni. Nyilvánvalóan van alkalmazás telepítés is, tehát tudok olyan...
Tehát rollautoltok.
Hát ilyen rollautolnak az ügyfelek, igen. Például van egy nagyon nagy bank, egy nagyon-nagyon nagy országban, amiben 11 időzóna van, de remélem is sikerült kellően körbe.
11?
Brazília?
Az USA vagy Oroszország?
Utóbbi. Utóbbi, ott például egy nagyon nagy bank például iPad-eket használt kioszk készüléknek a fiókokban.
Jó megy. És akkor arra toltátok ki ezeket,
igen,
a dolgokat.
Igen, és akkor kioszk módba bekapcsol, launcherek letilt, corporate wifi beállít, és akkor, amikor bemegy az ügyintézni kívánó személy az ezért, akkor az iPad-en nyom egy valamit, és akkor majd egyszer csak szólítják. És ez mind MDM vezérelt.
Én most googliztam egy gyorsat, hogy a Sophos mobil security mit tud, tehát az ingyenes az tud arról szólni, hogy nem up-to-date az op-rendszered, tehát hogy frissítsd az iOS-et.
Ezt egy MDM is meg tudja csinálni.
Tud autentikálni, tehát hogy kapsz egy kétfaktoros autentikációt, mint bármelyik alkalmazás manapság, illetve meg tudja nézni, hogy a QR kódban, amit beszkennelsz, abban van-e malicious kód.
Great.
De egyébként létezik, és hogyha elmész, ez egy 4 éves cikk, tehát hogy ennyi
nem, most biztos sokat is előre lépett.
De van olyan, hogy device protection, amit így látok, de ki fogom egyébként próbálni, mert ez érdekel. Wi-Fi security, web filtering, tehát meg tudja nézni mennyire, tehát a content, amit megnézel, milyen. Hogy ezt hogy csinálja, valószínűleg, amit te mondtál, hogy átkergeti valamilyen VPN-en, vagy saját cloudján, és akkor onnantól kezdve jók vagyunk. Ja, és van benne password safe.
Zseniális. Na várjál, Tom, ez nagyon érdekes egyébként, amit mondtam, mert teljesen az elvárásaimmal ellentétes dolgokat meséltél, és akkor ezt most szeretném feedbacket kérni ehhez. Mi egy jó pár évvel ezelőtt, most már azért egy jó pár éve volt, néztünk egy szolgáltatást, tök mindegy, hogy melyik volt, lehet, hogy már nem is él egyébként, ami ilyen mobil védelemmel, tehát ez konkrétan védelemmel foglalkozott ez a dolog, és ez föltelepült ez a mobil készülékekre, és ott az volt gyakorlatilag a tematika, hogy az Androidon gyakorlatilag mindent tudtak csinálni, tehát ide bele tudtak nézni, oda bele tudtak nézni, itt tudtak védeni, ott tudtak védeni, ilyen elemzés, olyan elemzés, minden megjön a központi rendszerbe, és akkor jött a következő, hát igen, az Apple készülékekkel tudunk, hogy tudom én, a feature setből mondjuk 5 dolgot megcsinálni, és egyébként a feature setben mondjuk van 30 dolog. És hát ugyanezen a idézéles MDM interfészen lett föltelepítve ez a dolog, de hát mindenre az volt mondva, hogy az Apple ezt nem engedi, az Apple azt nem engedi, stb. De az alapján, amit az előbb mondtál, gyakorlatilag nekem olyan érzésem volt, hogy az Apple-nek ez az ollója, amit mondtál, ez most nagyon-nagyon tágra kinyit, és gyakorlatilag nagyon sok mindent megenged nekünk, hogy megcsináljunk a telefonjain, vagy ez csak ezek a szigorúan MDM-es dolgokra vonatkoznak.
Tudok ilyen szigorú MDM-es funkciót mondani, ami csak MDM-ben működik, és te, mint sima egyszerű készülék felhasználónál, és ezt pont azt hiszem a héten írtam ki például, hogy az iOS 14-el például megjelent egy olyan képesség, főleg iPad-ek felé, ahol úgynevezett ilyen shared device-ként használják az eszközt. Tehát ezek a klasszikus műszakok, ugye nővérke 1, nővérke 2, reggel meg éjszaka, és akkor ugyanazt az eszközt használják, de mégsem látják egymás profilját, mert minden egyes ki- és bejelentkezéskor ugye például egy ilyenre lehetőséget nyújt az iPad maga, illetve a másik felhasználása, tehát ugye az iskolai program, ugye az Apple-nél tudjuk, hogy van erre egy iskolai programja, de például te nem fogod tudni megcsinálni azt az otthoni iPad-eden, hogy csinálsz egy profilt magadnak, meg egyet a barátnődnek.
Ilyet nem lehet.
Nem, engedd el, nem lehet.
Jó.
Szóval nagyon sok minden, tehát azért mondtam az elején, amikor elkezdtük a beszélgetést, hogy nagyon-nagyon sok minden függ attól, hogy az adott fejlesztő, tehát hogy az Apple vagy a Google mit enged meg, hiszen mégiscsak ők kezelik a kódot. Nyilvánvalóan azért itt azért iparági egyezkedések, együttműködések azért vannak, tehát ugye mi is ilyen szakmai kapcsolatot ápolunk a mindkét platformad, de a versenytársaink is egészen biztos vagyok benne. Másrészt meg ez közösen is azért az érdekünk, hogy ez így, nyilván az Apple-nek meg az Google-nek érdeke, hogy minél több készüléket használjanak céges környezetben, viszont nyilván a cégeknek meg érdeke az, hogy ez valamilyen kontrollált formában tegyék meg, és akkor ez egy ilyen együttműködésből fakadóan így fejlődik és jön előre. A nagyon hőskorba voltak egyébként ilyen Android alkalmazások, iOS-ra nem tudok ilyet mondani, de Androidra voltak ilyen nagyon hőskori próbálkozások, hogy tényleg ilyen device adminisztrátort csinált magából a készüléken, és akkor ugye azon keresztül volt valami alkalmazás, alkalmazás, amit rúdostak felülről, és akkor azon keresztül lehetett ilyen dolgokat megcsinálni. De most már kezdünk bemenni ebbe a standardizált MDM mederbe.
És most már az Apple is enged dolgokat. Kíváncsi, most megnéznék egy ilyen Apple-ös security dolgot, hogy itt hogyan tudna ez a dolog működni.
Még mint elmennénk, mondtad, hogy csodálkozol, hogy ezen nincs profil. Hát gondolj bele, hogyha lehetne asztalnak is, meg neked is profilod az iPad-en, akkor nem vennél két iPad-et. Dude, ebből ez egy gazdasági vállalat.
Tehát, true.
Sajnálom, hogy Szenga nincs itt ilyenkor, hogy neki van gazdasági ilyen biznisz vénája. Tehát, hogy
ő rögtön azonnal érezni a potential-t. Igen, oké.
Okay. Amit én láttam és használtam, ez az Imperium-nak a terméke volt, ami szintén ilyen endpoint védelem, és ott nem nagyon volt limitáció egyébként Apple és Google között. Tehát, hogy olyan dolgokban volt, ami például az azt mondták, hogy nagyon sok esetben nincs szükség arra, hogy megnézze, hogy az Apple eszköz az fel van-e törve, mert hogy az egy viszonylag egyszerű dolog. Ha fel van törve, akkor kick off, tehát kész nincs. Google esetén meg engedték a rútolt eszközöket, de ott megnézték, hogy hogyan meg mint van rútolva, meg mi fut rajta. Tehát, hogy ott, de egyébként meg az, hogy mit forgalmaz, mit csinálsz vele, hol vagy vele, az ugyanúgy engedte az Apple is.
Lehet, igen. A konkrét megoldást sem ismerem, én csak abból tudok nektek mesélni, amiket én magam látok, és ez alapvetően én nem a végfelhasználó oldalról vagyok, hanem ugye nekem is ügyfeleim vannak, és ott ugye teljesen mások az igények az Enterprise-ban. Úgyhogy el tudom képzelni, de mondom, én azt látom, hogy inkább az ilyen corporate-hez köthető dolgok azok, amik fontosak.
Security incidensek egyébként jutnak el hozzátok?
Mármint, hogy az MDM-ből?
Aha. Hát például, hogyha valami van, és akkor nektek kell valamit ott csinálnotok, mert...
Nem, mi szeretjük kiszervezni a munkát, ezt úgy hívjuk, hogy compliance rule-ok, ezt megcsinálja helyettünk a rendszer. Nyilván, ha van rá szabály, ha nincs, akkor az kellemetlen. Lehet compliance rule-okat csinálni, klasszikusan ilyen a root jailbreak detection, ami egyébként egy nagyon nehéz téma, mert ha nem vagy kellően okos és informált és tapasztalt, akkor egy ügyesebb hider azért tud meglepetéseket okozni. Ilyen szempontból, de azért most már ezek gyakorlatilag mindenki meg tudta lépni.
Tehát várjátok, hogy gyakorlatilag a céges fekkák megpróbálják az MDM által monitorozott, illetve tankolt mobiljukat jailbreakelni,
aha,
hogy tudjanak vagánykodni vele, meg mindenféle jókás dolgokat csinálni, és akkor azt ti látjátok ebből a logokat, hogy itt valaki próbálkozik, vagy éppen nem látjátok, hogyha rendesen elhájdolja a dolgot.
De látjuk azért. Most már látjuk, igen, tehát most már azért a nagy hiderek, a nagy rútolók, jailbreakelők azért most már megvan sajnos ez a tapasztalat, úgyhogy ebben az irányban kár is elmenni. Nagyon sok ilyen security szempontból érdekes metrikát látunk a készülőkről, tehát mondom, a root jailbreak az egyik, és minden valamire való MDM használónak az első compliance rule-ok között ott van, hogy rootot jailbreaket készüléknél, instant cut-off, tehát hogy...
Hát cut-off és wipe, tehát legalábbis a céges konténer része az wipe. Tehát,
hogy... A céges konténer része az wipe, igen, de például simán lehet olyan, hogy a teljesen MDM profilt elvisz, és onnantól kezdve nincs corporate wifi, nincs VPN, nincs semmi. Van egy rútot készüléked, mint hogy ami soha nem volt MDM.
Security podcast vagyunk, ezért muszáj feltennem a kérdést. valami rémlik, hogy mi a helyzet akkor, hogyha a Bring Your Own Device keretében a user behozza a készülékét ebbe a MDM rendszerbe, vagy olyan készüléket, ami tele van bloatware-rel, és tegyük fel, hogy gyárilag rajta van egy olyan kém szoftver, ami kiszivárogtat dolgokat. Kérdés az, hogy ez veszélyezteti-e gyakorlatilag azt a tartalmat, amit ő az MDM rendszeren keresztül lát, tehát ami work profilban lát, vagy ez mostanában már nem áll fent, mert annyira szeparálható a kettő egymástól.
Egyrészt szeparálható, másrészt ez nyilván megint egy olyan szempontból egy érdekes és izgalmas és nehéz kérdés, hogy nyilván a világ összes létező bloatware, malware alkalmazását nem lehet mindenki által tudni és felsorolni egy ilyen tiltó listára, de azért a nagyok meg szoktak lenni. Másrészt pedig én úgy tudom, hogy az összes MDM vendornak most már van erre megoldása, tehát malware vírus detektálás, root jailbreak, ezek általában így kéz a kézben szoktak járni komponensként, és mivel amikor az enrollment végbe megy, majd mindjárt mondom, akkor szerintem elmondjuk, hogy mi az az enrollment, ha már ennyit mondtuk, az enrollment végbe megy, akkor azonnal megkapja az eszközre valamilyen szabályrendszer mentén kiértékelt házirendet, és az azonnal végre is fog rajta hajtódni, tehát hogyha abban a házirendben az van, hogy nincs corporate lesz, amennyiben rútolt vagy, vagy malveres a készüléked, vagy egyébként nevetni fogtok, csak közben szúrás. A Kínából érkező androidos készülékeknél volt olyan széria, nem mondok gyártót, ahol már a launcherre köpködött az összes malver és vírus detektáló, és egyszerűen rémálom volt ezt az egészet kezelni. De hogy akkor kiértékelődnek ezek a szabályok, és akkor kapásban nincs is már hozzáférés semmilyen szempontból a Corporate Access-hez.
Mondjuk a továbbra sincs védve, mondjuk a kilógéfeknél, meg egyebeknél, hiszen ott van valami, ami jónak tűnik, el kell nyilván hitetni az MDM-mel, hogy jó, hogy ő jó fiú.
Így van.
És hiába nem menthetsz ki adatot, hogyha ő mondjuk lelopja a billentyűzetedet, vagy a képernyődet.
Ezért nagyon nehéz például, és én ezért szoktam tanácsolni, bármennyire is tök jó hangzik, ugye egy ilyen Swift key, vagy nem tudom milyen third party klaviatúrának a használata, akár iOS-on, Androidon. Ugye iOS-on például van rá külön egy kapcsoló, hogy a háttérben is hozzáférhet bizonyos dolgokhoz, az tipikusan teret tud adni ilyen jellegű leakekhez, igen.
Igen, ezt nálunk tiltják.
Nálunk is tiltva van, tehát MDM szinten third party klaviatúra használata, az tiltott és tilos.
Sajnos nem lehet, illetve a másik, hogyha olyan eszközöket használsz, ami céges, tehát azt hiszem az ott az előző policing, hogy céges böngésző, céges e-mail, stb., akkor egyszerűen nem jött az fel. Tehát, hogy ugye az iOS esetén a jelszavaknál például abszolút a gyári keyboard van, tehát ott hiába használod te full access-szel a Gboardot, vagy nem tudom, mik vannak még, Swift key talán.
Microsoft.
Igen, igen. Akkor is, hogyha jelszóbegépelés van, akkor visszajön a klasszik gyári billentyűzet, pont azért, hogy véletlenül se legyen bármilyen leak.
Így van. Azt egyébként tudod, hogy a full access az mire való egyébként iOS-en?
Na.
A full access az annyit tesz lehetővé, hogy maga a klaviatúra komponens az hozzáférhető a hálózati apikhoz vagy sem.
Az tehát, miért fontos?
Például a keylogger.
Igen, kiküldheti-e az adatot, vagy nem?
Egy keyloggernek nagyon fontos.
Ja, a keyloggernek azt értem, de a keyboardnak miért fontos a full access?
Igen, tehát ugye az iOS-nél az van, hogy ugye nagyon kicsi full pinttel futhat bármilyen third party klaviatúra, és ez a kapcsoló külön benne van, hogy a user kezébe adják a döntést, hogy amennyiben third party-t használsz, és ezt bekapcsolod, akkor létudatában annak, hogy innentől kezdve a klaviatúra programfejlesztőnek a kezében van a sorsod.
Buktad.
Még ez tök hasznos egyébként, mert például a vágólap tartalmán beteszi a keyboardba, és egy gomnyomásra bemáshoz bármit.
Igen. De most már hálásnak ugye erre is van most már azért indikátor, ugye iOS-en többek között.
Ez tök jó, én random lámpák gyulladnak fel, és nézem, ez mi, ez nem volt eddig ott. És akkor megszoktam, hogy ja, hogy ez a kamera a bekapcsolás.
Igen, igen, kamerára, mikrofonra van külön lámpa, én is
meg így felvillan üzenet, hogy ezt innen másoltuk, az meg onnan jött át, ez meg most ezt csinált, és tudod, hogy villanak fel üzenetek, kicsit olyan, mint a 90-es években a weboldalak, hogy jönnek fel a izék. Most már kéne valami pop-up blokk az iOS gyári dolgaira, mert hogy jönnek itt, hogy ezt másolta, ő az lopja, Facebook éppen lájkolta, hogy a Google ellopta ezt az adatomat.
De várj, és a sokat tovább tudom vinni, mert nekem volt egy bug reportom az egyik hazai bank mobil netbank alkalmazása felé, iOS 14 kapcsán, ugye megjelentek ezek a pop-upok, hogy akkor most ki és mit és honnan másolt be a vágólapról, mert ugye aki, neki van Apple, több Apple eszköze van, az pontosan tudja, hogy van egy olyan feature az eszközet, mint úgy jönnek, hogy handoff.
Amit szinte nem ismerek, mert letiltott a corporate.
Na és pont ezt akartam mondani, nagyon helyesen egyébként a corporate szempontból, ugye a handoff azt teszi lehetővé, aki nem ismerni, hogy ha egy Apple ID-hoz több eszközöd van beregisztrálva, akkor a vágólap az eszközök között átjárható. Ez miért ciki? Ki máshoz mondjuk egy ügyféladatot számítógépen, mondjuk van egy Mac-ed, átcsatogsz a telefonodra, csinálsz, írsz egy levelet nem céges témában, ami beillesztesz valamit a vágólapról, és szépen a Mac-ről át fog jönni a vágólap tartalma a készülékre. Ez például egy tipikus DLP.
És egyébként nem is kell ezt tudatosan csinálnod, mert van alkalmazás, ami megy a háttérben, és egyszer csak egy kolt hajt végre, egy rendszerhívást hajt végre, hogy szia, figyú, kéne nekem a vágólap tartalma, és az oprendszer meg odaadja így neki, van. Hogyha engedélyezve van. És most már erre is ad notification-t az iOS 14, hogy most egy alkalmazás hozzá akar férni a vágólaphoz.
Hát illetve nem picit pontosítok, tehát szól, hogy hozzáfértek a vágólaphoz.
Ja, igen.
Én egyébként tökre támogatnám azt a szakmai feature-t, hogy én erre is bevezetnék iOS szinten egyébként egy engedélyt.
Az igazság, hogy szerintem iOS nem akar elmenni abba az irányba, vagy legalábbis nehezen teszik meg azt a lépést, amit a Google esetén, hogy mindenhez is egyesével külön és 6-szor és 600-szor, illetve hogyha te úgy vagy vele, hogy te használni akarod és nem érdekel, akkor zseblámpának is adsz a kontaktokhoz hozzáférést, mert ugye egy gomnyomással mindent. Tehát, hogy nekem az érzésem, hogy ők azért nagyon lavíroznak, hogy a használhatóság és a biztonság amiben nekünk ilyen paranoid, furcsa alusisakos embereknek azért tikkel a szem, hogy ehhez pont miért nem kész engedélyt, te gyökér. Más meg azt mondja, hogy hagyjál már, nem érdekel. Tehát, hogy, és ugye, igen, tehát ez nyilván az iOS, vagy az Apple-nek nem kéne ezen gondolkodnia, hiszen nem kell ezt a döntést a user kezébe adni, hogy ez zavar vagy sem, egyszerűen meglépi. De valószínűleg megfogják szerintem ezt is. Tehát, hogy most bevezetik, hogy jelzünk, aztán jön az, hogy nem jelzünk, nem adjuk, hanem add meg te, hogyha akarod, hogy továbbadja. Hát ja, ilyen szempontból szerintem a Google egyébként előhő van egy lépéssel, hogy...
Igen, ezzel egyetértek.
Tehát, hogy ott csomó mindent kell engedélyezni, az más kérdés, hogy van opció, hogy mindent, tehát all in. Tehát, hogy...
De tényleg van? Még mindig van? Én az utolsó Androidos készülékeket, amiket láttam, ott egy engedélykérdésnél már egyesével végig iteráltad téged mindenen.
Én szerintem egyesével nyomkodom. És te
végigolvasod?
Most is egyesével
kérik. Én végig, de abban igazad van, hogy a 90% az embereknek lehet, hogy nem.
Mert így csinált a Zoom például az OSX-en full access-t, vagy admin jogot, hogy next, next, hagyjál már, igen, ezt is, azt is, azt is. Ups, azt nem kellett volna, tehát hogy...
Igen, aztán kaptál egy webszervet, amit az Apple-nek kellett eltávolítania, igen.
Szóval alapvetően azért igen értem, meg tök hasznos, viszont amikor rutinból, ez a tipikus, én így adtam el fél életemet, hogy hivatalos papír, mindent aláírok, 150 oldal, hagyjuk már, írom, mert nem fogok átolvasni 150 oldalt, és ebbe a hibába bele lehet esni sajnos.
Igen.
Tehát amikor mindenhez engedélyt kérsz, akkor azért meg lehet ezen csúszni, de viszont megadja a lehetőséget annak, aki tudatos felhasználó, hogy igenis mindenhez külön.
Abszolút.
iOS jogosultságok. Mehetünk ebbe az irányba? De nem jogosultság, hanem biztonság. Mi az, amit tudni kell róla? Nyilván te Apple userként vagy jelenít ebben a
beszélgetésben
és a négyes felállásban, tehát van két Apple-ösünk, meg két Androidosunk. Bélát már rángatjuk a fekete oldal felé.
Egy megbukott, már hozzád vágtam.
Ja. Nem baj, kell ez az iPhone SE, amit szoksz.
Ezt valójában neked rendeltem.
Nem, én azt néztem egyébként, az iPhone SE az új, a 2020-as, ami egy iPhone 8. 10, nem, iPhone 8 házában
van. A 10-es hardware, igen.
Tehát azért nem olyan rossz dolog, úgyhogy Béla.
De várjál, egy pillanatra csak.
Mit kapsz helyett?
Komolyan, nem azért a 20 félért, de ha olyan aranyszínű...
Nem.
Az, mert hogy Tomnak aranyszínű.
Ez nem, az kanári sárga.
Jó, oké, elvesztettél. Csak a szélét láttam, és az arany az volt, arany. De oké, lejöttem, oké, megláttam
és
a hátát.
Szerintem neked az a színes, azt tetszene, van piros, van a sárga, azok jól néznek ki.
De az anyja milyen lesz?
Fekete.
Jó, majd veszünk rá takat.
Ha más nem kezedben veszed, akkor fekete lesz.
Nem fog látszani a kezedben.
Nem olyat tokot veszek, ami hátul ki van vágva a luk, hogy látszódjon, hogy alma, tudod, van az, ott ki van vágva a luk.
Igen.
Na.
Szóval igazából iOS, tehát hogy mit kell erről tudni? Tehát hogy az nagyon, nagyon logikusan hangzik, hogy vannak ezek a buzzwordök, meg ezek az alapvetések, amiket mindig elpufogtatunk, hogy az Apple igazából biztonságosnak mondható, igazából nem annyira, de aztán mégis, aztán bonyolult, meg ezt hagyjuk, de privacy szempontból nagyon figyelmesek, vagy nem mindig annyira figyelmesek, meg ami nagyon érdekes, még amit mindig így elmondunk, hogy ilyen konténer mentalitás van, sandboxok vannak, egyik nem lát át a másikba, ami tök jó lehet IT-biztonság szempontból, viszont amikor egy fájlt kell másolni, vagy letölteni, az ugye, tehát hogy szóval a másik oldalról nézve, aki mondjuk te, aki MDM-mel foglalkozol, és viszonylag szoros nemi kapcsolatban vagy az op-rendszerekkel ilyen szempontból, tehát az ismerned kell nyilván, hogy mi az, amit bele tudsz nyúlni, nem tudsz bele nyúlni, neked mi az elgondolásod, vagy hogy állsz ennek neki?
Az én elgondolásom alapvetően az, hogy nyilván az egy vitathatatlanul óriási nagy előnye az Apple-nek, hogy a hardware-től a szoftverig az ő kezében fut össze minden. Tehát ebből kifolyólag olyan dolgokat is meg tudhat tenni, amit nem biztos, hogy ugye a konkurens platformon mondjuk az Androidban ez olyan könnyű lenne. Ugye tegyük tisztába gyorsan azt, hogy az Androidon ugye a Google csak magát ugye az alapoperációs rendszert fejleszti, és utána jönnek az egyéni gyártók, ugye a Samsung, a Huawei, a Xiaomi, a nem tudom ki van még, akik meg ugye ráteszik a saját felületüket, a saját szolgáltatásaikat, a saját alkalmazásaikat, és éppen ezért annyira széttöredezik, fragmentálódik az Android piac, amit neked Google oldalról, mint vendor, nagyon-nagyon-nagyon nehéz kezelned. És ebbe beletartozik nem csak a kényelmi szolgáltatások, hanem maga ugye a security része is. Én például, nekem az például roppant szimpatikus, amit Androidra sajnos nem tudok elmondani, még a Google által készített, vagy kezelt saját készülékerese, hogy gyakorlatilag egy, jobb esetben másfél, nagyon jó esetben két év után megszűnik a szoftver támogatottság az Androidra, amire nem azt mondom, hogy akkor minden Androidot portoljunk át, vagy minden főverziót portoljunk végtelenségig, de mondjuk, hogy egy sima egyszerű security update-ot sem lehet letolni a Google részéről, mert a gyártó már nem foglalkozik vele, azt szerintem, én azt gondolom, hogy kritikán alul és veszélyes. Szemben ugye az Apple, és itt nem vagyok sem fizetett Apple hirdető sem semmi, de nézzétek meg, hogy az utóbbi 4-5 készülék mikor jelent meg a piacon, és ezekből melyek, amik támogatottak. Ugye most a legrégebbi ugye az iPhone SE, ugye az első generáció, azt hiszem az 15-ben jelent meg, vagy 6-ban, de nem újabban.
Kiguglizod.
De még mindig támogatott, és ugye az iOS 14-et is megkapta. Pedig én nekem az lett volna, bocsánat, az lett volna a tippem, hogy idén a 14-et már nem fogja megkapni.
Ugye azt mondták az iOS 14-nél, hogy minden eszköz, aki az iOS 13-at kapta és futtatta, az megkapja itt is. Az Apple azt szokta csinálni, nem tudom, hogy biztos, hogy most is így volt, hogy limitált feature listával, tehát nem kap meg minden újdonságot az új oprendszerből, viszont az alapokat igen.
Hát ugye józan paraszt észre, ha belegondolsz, igazából ezt muszáj meglépniük, hiszen nem tud egy régebbi készüléken szoftveresen egy olyan funkciót engedélyezni, amihez mondjuk hiányzik belőle a hardware komponens.
Így van, így van.
Tehát ez teljesen evidens. Úgyhogy visszatérve az eredeti kérdésre, azt gondolom, hogy alapvetően szerintem egész rendszerében nézve az ökoszisztéma szerintem szorosabb, és nem tudom kijelenteni 100%-os biztonsággal, hogy szuper biztonságos, mert azt is emberek építik, tervezik, üzemeltetik, csinálják, használják, de ez a vitathatatlan elemény, hogy a hardware és a szoftver egy kézben fut össze, az egy nagyon, nagyon nagy előny, és csak egy nagyon pici kitekintés, én nem vagyok arról sem meggyőződve, hogy ez az előny, ez nem realizálódik most. Tehát nem volt ott a listán, amikor az Apple úgy döntött, hogy Apple Silicon, és távozunk az Intel-től, és egyszer már ugye meglépték.
Igen, jön viszont a másik oldal, hogy ami nem open source, vagy nem széles körben támogatott, annak a sérülékenység vizsgálata se olyan széles körben vizsgált, tehát hogy benne lehetnek olyan komponensek vagy hibák, amiket nem derült fel fény.
Igen, ez benne van a pakliban. Ez vagy elfogadja az ember, vagy nem.
Most vissza az iPhone SE, az 2016-ban jött, és ugye megkapta alapvetően a
14-et.
A 14-et, ami azt jelenti, hogy 2021 végéig ő kapja a frissítést. Hát végéig, közepéig. Tehát 2021 szeptemberig kapja
az 5 év.
Ja.
Szerintem az jobban hangzik, ha valaki tudatosan így nézi security oldalról a támogatottság szempontjából.
Amikor Szenga vett telefont, akkor nézegettük ezt meg, és én úgy emlékszem, hogy ott a gyártó az 3 évig ígér frissítést, és utána meg vannak rá jelleggel Windows XP, hogy hát akkor még aki fizet, annak betoljuk a frissítés, meg áz van.
Jó, de ez csak ugye a corporate előfizetőkre tud rámondani, mert ha valakinek azt mondod az utcáról besétált embernek, hogy figyelj, 2 évig támogatom a telefon, de ha leperkálod a telefonálának a felét még pluszba, akkor kapsz hozzá még plusz
nem,
2 év.
Én arra gondoltam, hogy olyan szintű hibáknál, mint az XP esetén volt ugye az SMB, ott esetleg küldenek hotfixet, de hogy alapvetően 3 év az, ami támogatott.
Igen, de ezt szerintem ez csak a Google teszi meg, és csak a saját telefonjaira.
Abszolút, tehát a saját Google eszköze. Aha.
Tehát egy Samsung szerintem másfél év után el van vágva. Akármennyire flagship telefonról beszélünk. 2 maximum.
Ja, ja.
Ezt akartam mondani, most kaptam meg a Android tabletemre a legújabb 10-es Android, vagy 11-es, nem tudom, a legújabb Androidot most kaptam
és
meg rá.
És mikor a készülék?
Nem tudom. Két éves. 2 éves talán.
Mondja csak azt a készülék.
Tabes 4. Igen, Tabes 4. Galaxy.
Tabes 4.
Samsung. Amíg antenna keres.
18. Igen. augusztus.
Na, akkor 2 év.
Jövőzően már nem lesz.
Jó, legközelebb. De most megkaptam a legújabbat, ha-ho.
Ne arról beszél, mindig ezt meghallgatom. Nem fogom újra elmondani.
Nem akarok belecsatlakozni.
Szóval igen, tehát a támogatás egyik dolog, oké, okay, tehát hogy, a, hogy az iOS támogatottabb, de ez ugye nyilván egy oké, okay, valamilyen döntés, viszont mennyire tartod biztonságosnak? Tehát, hogyha megnézed azt, hogy hogyan működik egy alkalmazás, hogyan települhet, hova nyúlhat ki, hogy épül fel az iOS biztonság egyáltalán? Tehát van az alaprendszer, aminek vannak gondolom ilyen komponensei, vagy utasításkészletei. Mennyire szabályozza az Apple, hogy egy alkalmazást hogy kell megírni, amit ő engedélyez?
Nagyon. De egyébként viccet félretéve tényleg, bár alkalmazás fejlesztésben én gyenge vagyok, erre tudnék más kollégát mondani, akár Twitterrel, aki ebben szerintem jobban otthon van.
Felülük a listára.
De ha megnézitek mondjuk az Apple Developer oldalán, hogy mik azok a guideline-ok, szabályok, bármik, amiket be kell tartani, ahhoz egyáltalán, hogy elküldhessd az App Store-ba az alkalmazásodat, mint fejlesztő, az egy dolog. Az egy másik dolog, hogy utána az Apple rányomja a pecsétet, vagy sem, mert láttunk már a példát, hogy egész nagy fejlesztőket is kitettek az App Store-ból, vagy be se engedték többé.
Epic.
Azt hiszem, igen, epikus.
Az teljesen az Epicnek van igaza. Ez egy társadalmi kérdés, én úgy gondolom, hogy a Fortnite-ot kitiltották onnan, ez gusztustalan az Apple-t.
Nekem egyébként, ha már itt epikezünk meg Apple-özünk, az én személyes véleményeket ebből a témában csak egy ilyen nagyon rövid kitekintés, hogy szerintem abszolút nincs igaz az Epicnek, és nem azért, mert Apple fan vagyok, hanem meg Apple cuccot használok, hanem azért nincs igaz az Epicnek, mert marha könnyű más hátán egy nagyon nagy közönséghez eljutnod. Úgy, hogy utána nem akarsz fizetni.
Nem csak az, figyelj, ez az ő játszóterük. Ha az én játszóterem jössz, úgy játszol, ahogy én mondom. Ez ilyen egyszerű egyébként. Tehát teljesen, én szerintem is egyébként az, amit az Epic csinál, az gyakorlatilag gusztustalan, hogy átpörgetik ezt egy ilyen szociális igazságharcá az egészet, csak az teljesen igazad van egyébként. Én is ezt full iróniából mondtam.
Ennél szebben talán csak a Steam tudott falnak menni, aki azt mondta, hogy akkor itt van ez a kliens, törzsd le, és a teljes Steam library, de tudod Apple eszközön használni. Tehát tableten, telefonon, bármin. Érted? Úgyhogy ingyenes alkalmazás, Apple-nek lófasz nem fizetünk.
Apple-nek semmit nem fizetünk.
Ő veszedi a pénzt a Steam library-ben, és te megkapsz egy kijelzőt, meg egy virtuális joypadet, és akkor játszhatod a játékaidat az Apple eszközén az ő felhasználóival, tehát értem én, figyelj, de hát azért ez na.
Ez úgy működik, hogy ami az enyém, arról én mondom meg, hogy hogyan működik.
De szerintem is. Tehát ez most, ha nem tetszik, nem kell használni.
És ebben nekem nagyon, hát nem azt mondom, hogy szimpatikus, de jókat mosolygok, talán tanultam most egy új szót, a libernyák. Tehát a libernyák Apple vezető, aki ugye köztudottan meleg, és egyébként meg végtelenül kedves, ilyen Mickey egérfejű Walt Disney-s csáv, és aki nagyon kedves Steam, menjetek ti a faszomba. Tehát kávé ezzel a stílussal így elmondta, hogy hát nem, ti akkor ide nem jöttök be
menjetek
többet.
Menjetek a francba.
Igen. Igen. De hát igen, na mindegy, visszatérve a kérdésedre, tehát ugye az egész a hardware-nél kezdődik, az is egy újdonság egyébként, nem tudom, tudjátok, csak hogy egy picit ninjának is kedvezzünk, mert közelebb van az elektronikához.
Köszönöm.
Ne, én közelebb vagyok, itt van a konnektor.
Hogy például az új iPad Air-ekben például most már hardware-esen leválasztott a mikrofon kapcsoló.
Igen, erről hallottam, nagyon jó, tehát ezek marha jók. Főleg a bennem élő privacy enthusiast is teljesen felelkesül. A bennem élő Bazel most nagyon mosolyog, és nagyon örül.
Ezen azért szoktam mindig csodálkozni, mert mindenki ugye ilyen kameratakaróval él, meg mászkál a világban, főleg céges, most ez egy újabb ilyen marketing bullshit lett a maszkok mellett, hogy most mindenki olyan maszkot hord, amilyen neki szimpatikus. Csodálkozom, hogy Béla nem Adidas maszkba ül, mindegy. Ezt szerintem csak nem tudod senkit lefejelni az utcán, hogy
konkrétan Adidas, nem szereztem.
Adidas boltban van, hozok neked.
Nem találtam.
Én találtam.
Kerestem.
Jaj, nem, az Nike. Jaj, bocs.
Hát, oh.
Na mindegy, tehát igazából ez a kameratakaró a másik, hogy minden cégnek van, minden izébe kapsz ilyet, de mikrofon nincs. Tehát attól félünk, hogy látnak minket, de attól nem, hogy lehallgatnak, és ez van, jó, nyilván van néhány laptop, ahol ha lecsukod, meg azt mondom, az Apple MacBookban is úgy van, hogyha lecsukod, akkor hadőhessen szétbontja a mikrofon és a izé kapcsolatát, de hogy hát ja, ez tök fontos.
Postos prémium kategóriás HP-ban is van kapcsolóm.
Hát legalábbis van egy
kapcsoló, ami
azt mondja, hogy csinálj, jó,
igen, ami ad egy impulzust az oprendszernek, hogy most
ami
ugye
azt mondják, hogy...
Lehet, hogy nem is, nincs is mögötte semmi, csak egy ilyen bötyök.
Én fidget spinner, tudod, az tik-tik-tik-tik.
Azzal játszhatok vele.
Na, úgyhogy hardware szinten abszolút szerintem jobb a helyzet ilyen szempontból a konkurenciánál. Az, ugye az Apple mindig azt mondja, hogy secure by design, tehát én nem gondolom azért azt, hogy a Google-nél is hülye mérnökök ülnek, akik nem láttak még se elektronikát, se szoftvert, se semmit. Valahogy én azt gondolom, hogy az Apple-nek ezt valahogy jobban sikerült megragadnia azt, hogy tényleg tokkal vonóval egybe rakja, és ne legyen az, hogy szét van töredezve, szét van fragmentálva, 523 csapat a világ 48 részén fejleszti, vagy éppen nem. Úgyhogy ez mindenképpen nálam az Apple felé borítja, vagy billenti a mérleget. Másrészt pedig alkalmazás oldalról én egyszerűen azt látom, és számtalan ilyen példát tudok mondani, hogy egyszerűen valahogy az Apple az egy annyira, most lehet, hogy piacgazdaságilag nem nagyobb, mint az Android, de valahogy ökoszisztémában sokkal, de sokkal használhatóbb, és sokkal jobban megtervezett, implementált alkalmazásokat látok, mint a másik platform. Ez nem azt jelenti, hogy az Androidon nincsenek tuti alkalmazások, amik nincsenek nagyon szuperül megírva, és letesztelve, és megtervezve. De összességében azt látom, hogy valahogy az alma felé ez a része jobban elbillen.
Én nem vagyok nagyon iOS fejlesztésben, meg Google fejlesztésben otthon, és nem is nagyon követem a trendeket, de amikor még így jobban, hogy mondjam, Apple pápa, babizokkal akartam törni, tehát jobban hívő voltam, és most már csak felhasználó vagyok.
Professzionális felhasználó voltál?
Nem, professzionális hívő voltam, most vagyok felhasználó. A lényeg az, hogy akkor követtem, hogy mi és hogy, és akkor a piac nagyon azt mondta, hogy Apple-re jobban megéri fejleszteni. Tehát, hogy valahogy hajlamosabbak az Apple userek fizetni az alkalmazásokért, és nagyon sok olyan alkalmazás volt, ami Apple oldalán egy 3-5 dolláros tírbe volt, és Google-nél meg ingyenes. Mert hogy ott kevésbé, és nyilván aki pénzt akart keresni az alkalmazásával, az előbb az Apple-höz tolta be, mert hogy ott megérte. A másik oldal meg az, hogy viszont azt látom, hogy egy ideje olyan hulladék van az Apple boltjában ugyanúgy, ami miatt én az Androidtól hánytam. Tehát bementem, és valamit kerestem, és kijött 20 olyan fals találat, látszik, hogy a lehúzós szemét, és most már ugyanez megvan Apple Store-ban is, vagy App Store-ban is.
Igen. Részben tudom, meg én is tapasztalom ezt, amit te is elmondtál, de összességében akkor is továbbra is azt gondolom, hogy átlagában nézve még mindig jobbak az alkalmazások szerintem az Alma oldalán, és nyilvánvalóan ezen az sem segít egyébként, hogy Androidon nagyon könnyen tudsz te is végfelhasználóként third party-ból fájból alkalmazást telepíteni, ami szerintem megint egy meleg ágya egyébként a varezolásnak, illetve hát a rossz minőségű alkalmazásoknak.
Egyébként megmondom nektek, mi történt. Ülök otthon, az egyik switchemmel, és nézegetem a switchnek a sztorját, és nézegetem, és basszus, én ezt a izében láttam, a sztorban láttam, a telefonomnak a sztorjában láttam ezt a játékot. És akkor megyek át, nézem, igen, ezt tényleg itt láttam. Aha, csak a switchen 20 euróba kerül, a telefonom meg ingyenes.
A reklámok miatt gondolom.
Nem tudom, nem mertem még az. Egy ilyet sem megvenni, de valószínűleg megkapod a teljes csomagot, vagy nem tudom, hogy mi jár hozzá, de ami
figyelj,
rége.
Én nagyon sokszor utazok a BKV-n, és azt látom, hogy a csávó játszik 10 másodpercet, majd egy másfél perces videót végignéz, majd játszik megint 10 másodpercet. Most nyilván az idők azok nem ennyire durvák, de amúgy jelentősek. Tehát amikor meg akarsz nézni egy videót, és 15 reklám bejön a YouTube-on, akkor nyilván, hogyha ezt unod, akkor bekapcsolod, mert megveszed a prémiumot, és én ezeket egyébként nagyon támogatom, vagy támogatnám már, mint hogy lehessen olyan opció, hogy nem akarok reklámot, fizetek. Tehát én Apple-nél is, de sokszor nincs. Tehát nincs az, hogy fizetsz, mert ő is tudja, hogy most annál az 5 dollárnál ő jóval többet szed be azzal, hogy reklámokat ül az arcodba.
Egyrészt igen, másrészt meg azt gondolom, hogy nagyon sok ember fejében egyébként valahogy ez a ingyenes alkalmazás, mint dolog, az így becsípődik. Tehát ha valamiből fizetni kell, akár csak 2 dollárt is, pedig ha nem gondolom, hogy az egy sajtburgerára, durván, de lehet, hogy még annyi sincs.
Vagy egy jobb hack és lángos Patreon.
Például.
Tehát, hogy alapvetően az emberek, nyilván senki sem szeret fizetni. Csak van egy réteg, aki szerintem már rájött arra, hogy inkább, ahogy te is mondod, kifizeti azt a 2, 3, 5, 10 dollárt, attól függően, hogy neki mennyire fontos az a dolog, alkalmazás, szolgáltatás, akármicsoda, csak hogy nem akar reklámot, nem akar vele szívást, nem akar vele problémákat a felhasználásban, ezért inkább fizet. De nagyon sokaknál ez nem így tudatosul. Másrészt szerintem pedig okostelefon higiéniában sem vagyunk a toppon egyébként. Tehát amikor azt látom, hogy a mai 10-20 éves kislányok meg kisfiúk úgy Facebookoznak a 300 meg 400 ezer forintos Apple készülékeken, hogy böngészőből, és ott vár rá az alkalmazás, ami egyébként, és nevetsz, de egyszer majd nézz így egy villamoson.
Nem akarom.
Tehát, hogy nincs. Tehát az okostelefon használata nagy átlagnak kimerül abban, hogy Viber, Hangouts, iMessage, Snapchat. Telegram, Snapchat, Instagram, YouTube, Facebook és mondjuk a Twitter. Meg egy kis böngészés mondjuk, ha infót keres.
Hát manapság TikTok, de mindegy. Boomer,
hát igen, mindenki a saját korosztályhoz vegye el azt, amit szeretne.
Meg kell védenem ezt az álláspontot, hogy a böngészőből nézzük a közösségi oldalt, ha már muszáj. Tehát ott kezdődik a higiénia dolog, hogy nem nézzük a Facebookot. Tehát,
igen.
Na jó, de most egy kicsit lépjünk vissza egyet, igen. Tehát ha már muszáj néznünk a Facebookot, akkor nézzük számítógépen, böngészőben, mert akkor ugye nincs az, hogy egy alkalmazás minden adatot kiszed, tehát ott sokkal jobban kontrollálható. De ha nem tudjuk számítógépen nézni, hanem muszáj mobileszközön nézni, nem egy rossz dolog az, hogyha a Twittert meg a Facebookot a böngészőben nyitjuk meg, ugyanis hát az a tapasztalat, hogy azek az alkalmazások, a Twitternek az alkalmazása, meg a Facebook alkalmazás, sokkal-sokkal több hozzáférést, több eszköz adathoz akar hozzáférést, mint amennyi igazából szükséges lenne. Tehát akkor ő hozzá fog férni a helyadattól kezdve mindenhez. Ellenben a böngészőnél ott megadtam a böngészőnek, hogy nem férhetsz hozzá ezéhez, a kamerához, meg a helyadathoz, akkor az nem fog, és akkor nem lesz az, hogy itt a böngésző még a kollogokat is akarja, mert a Facebook alkalmazás az éppen akarja a kollogokat, meg az SMS-eket, meg minden szart. Tehát sokkal jobban behatárolható az, hogy mihez férhet hozzá
ez
a Facebook.
Nem igaz, mert hogy a böngésződbe te akarsz, tehát keresel valamit, mondjuk egy decathlon.hu, meg akarod nézni, van-e raktáron bármi, akkor azt mondod, hogy nézze meg a legközelebbit. Megkírja a jogosultságot, megadod neki, és onnantól kezdve a Facebook használni fogja böngésződbe.
Ha egyszer megadod neki, és nem pipálod be, hogy always megadod, akkor így, akkor nem fogja. Tehát akkor mindig újra fogja kérdezni.
De a böngészőben te mindig általánosan osztasz ki jogosultságot mindenhez, és alkalmazás szinten meg mindig egyénileg. Ha te Twitteren meg akarod osztani a lokációdat, akkor megosztod, de nem osztod meg Facebookon. Most két hülye példám, egyiken se hoz meg nyilván, de le tudod választani, hogy melyik alkalmazásba akarsz hozzáférést adni, és ami egyébként most nagyon, hát egyrészt meglepett, és aminek nagyon tetszik, hogy alkalmazás szinten meg tudom adni, hogy például a média tartalmaimból, tehát fotóimból mihez fér hozzá. Tehát Instagramon meg akarok osztani egy képet, akkor megkérdő, hogy milyen képekhez akarsz hozzáférni, mindenhez, vagy csak ahhoz az egyhez, és kiválasztod azt az egyet, amihez hozzá engedett férni ezt az alkalmazást.
Igen, erről is hallottam.
Ez ilyen mi okay. Van? Miért? Ja jó, amúgy jó.
Mondok egy másik aspektust, ami egyébként például Ninjának lenne szerintem alátámasztás, hogy minél több applikációt teszel föl a telefonodra, vagy bármi, akár egy operációs rendszer, és ami egy számító, tehát egy asztali géphez tartozik, annál több potenciális támadási vektort
ad. Ez az attack surface.
Tehát, hogyha egy applikáció van rajta gyakorlatilag a telefonon, akkor egy attack surface-ed van. De egyébként nyilván a másik oldalról meg, amiről ti nézitek, az, hogy az integráltság, az, hogy hogyan használod a telefonodat, hogy hogyan jönnek azok az értesítések. Ilyen szempontból egy applikáció valóban az elegáns megoldás. De hát itt nyilván megint olyan dologról beszélünk, hogy vannak pró és kontra érvek.
Az alus is akkor sok, meg a csak használni
van,
akarom típusú.
Van.
Pontosan.
És nincs a tiszteletbeli buzzert.
Tehát igen, én vagyok. Nem, teljesen igaza van, és egyetértek vele, meg nyilván, tehát az attack surface az nyilván egy megfontolandó dolog, de lemerem fogadni, hogy szerintem ez egy hetes piros busznak szerintem a utazó közönségének szerintem az 100%-ában fordul meg a fejében.
Így van, nulla főnek. Tehát
tudod egyébként, hogy mi a félelmetes? Én azt vettem észre, és most vitatkozzunk, vagy ne vitatkozzunk, hanem nem, azt akartam, hogy vessük össze, hogy én azt vettem, nem is tudom, kinek volt utoljára a kezemben a telefonja, de azt vettem észre, tudod, hogy kerestem egy applikációt rajta, és hát mert hogy nézek meg, mert hogy informatikus vagyok, és hát minden ezért értek, tudod.
És a tulajdonosa tudta?
Tudta a tulajdonosa, ne nézze. Ő szántából adta oda nekem.
Hát persze.
Na mindegy, és így lapozgattam, mert olyan telefon volt, amit lehetett így lapozgatni, és minden rajta volt, amit emberileg el tudsz képzelni. Minden applikáció, és mondom...
Jó, de ez tudod, hogy történik. Hallottál már a game chainingről? Ez borzasztó. Most alkottam ezt a kifejezést, azért nem hallottál róla.
Láttam ilyet. Nem mondtam volna, hogy igen.
Láttam a szemedet, hogy nem, mert tudtam, hogy én találtam ki ezt a kifejezést, de következő történik. Free game-et letölti az ember, elkezd játszani, felugrik 10 másodperc játék után, vagy egy perc után az első videó egy másik játékról. Ó, ez milyen jó, rányom, telepít, fölrak, elindul, elkezd játszani vele, következő játékot ajánlja. Ó, ez is jó, rányom, telepít, elkezd játszani vele, és így szép lassan 20-30 játék fölmegy pikpak a gépre, meg még mellette ki tudja micsoda. Igen, tehát ez létezik, és ez borzasztó.
Hát ilyen is volt, hogy mit tudom, több ilyen fotóalkalmazás. És akkor kérdezni, ezek mik? Hát az egyikkel halványítani szoktam, a másikkal a színkontrasztot állítom, ezzel a piros szemet tudom tök jól kivenni, ezzel megvágom. És akkor így, jó, oké, lapozzunk, na, akkor inkább menjünk a hírek szekcióba, ahol ezzel ezeket a híreket olvasom, ezekkel azokat a híreket, és így tele abszolút. Van oldalakon keresztül.
Abszolút, abszolút egyetértek, és ugyanezt látom, de én is tehát.
És akkor ez még esetleg még be is van törve a képen.
Ja igen, mert ugye fóliáratokra már nem futotta.
Ne, a fólia van betörve rajta, és azt de nem veszik le, mert az még
véd. Ez a kedvencem, hogy az 1000 fóliát, azt nem veszi le, tehát nem.
Igen. Ez klasszikus. Szóval igen, tehát applikáció higiéniából vannak szélsőségek. Van az egyik szélsőség, aki böngészőben nyit meg mindent, valószínűleg nem security megfontolásból.
Igen, valószínűleg.
De most ő büszke lehet magára.
Én megdicsérem.
Megdicsérjük. És van a másik oldal, aki minden szart föltelepít, ami rettenetes. És szerintem ez azért az almás környezetben is ezért előfordulhat.
Abszolút. És hova tovább, ebbe egyébként az enterprise-ok sem egyébként túlzottan partnerek, mert ha mondjuk te szolgáltató oldalról ülsz, és van egy mobiltelefonod, ami mondjuk softokeneket generálgatsz, és akkor van 4 ügyfeled, 4 különböző VPN providerrel, és akkor van egy RSA token generálód, van egy Symantec token generálód, van egy Microsoft autentikátorod, van egy OnePassword-od a sajátodra, és esetleg még van egy OpenVPN is mondjuk, és akkor így van 5 VPN.
Meg van a full stack.
Abszolút.
Minden ott van a helyén.
Úgyhogy igen, ez ilyen móka.
Na de, másik kérdés, amire nagyon készültem, amióta tudtam, hogy lesz ez az a felvétel, hogy...
Hogy nem es?
Mobil alkalmazásoknak az elemzésével foglalkoztál valaha is?
Nem.
Ó, de kár.
Nem, sajnos.
Annyi ide vonatkozó kérdésem lett volna.
Sajnos nem.
Miért nem?
Nem is tudom egyébként. Tehát én igazából az Apple ökoszisztémába felhasználóként kerültem bele. Egész pontosan úgy, hogy a korábbi főnököm az megkérdezte, mert bent a melóján, hogy van a szekrényben, én meg kell-e, érdekel-e. És úgy voltam, hogy persze.
Miért nincs ilyen főnököm?
Úgyhogy ez egy 2010-es MacBook volt egyébként. És akkor ez úgy szépen beszippantott, és akkor utána jött egy... Nem, ez nem igaz, nem teljesen, mert a telefonom az már hamarabb volt a feleségem miatt, mert ő neki már akkor almája volt, és akkor elején próbáltuk a Hangouts-ot, de aztán annyira idegen volt, főleg az alma oldalán, hogy jó, akkor veszek én is egy iPhone-t, és akkor hadd szóljon az iMessage. És akkor utána lett egy Mac-em, aztán az összes többi megjött vele utána, de mondom, összességében egyébként a platform, mint olyan, az egy iszonyatosan nagy húzóerő, és abszolút visszatérve a legelső kérdésedre, én a saját véleményem szerint biztonságosabbnak tartom tokkal vonóval az Apple ökoszisztém, mert még hogyha nekik is van néha csúnya lefekvésük, meg bakiuk, meg mindenük, mert kinek nincs, tehát csak az hibázik, aki nem dolgozik, De egyszerűen ez a fragmentáltság az Androidnál, ez önmagában szerintem egy nagyon romboló hatást kelt.
Hogyha csak a mobil eszközt, a telefon nézzük, akkor abszolút egyetértek. Ha teljes ökoszisztémát nézzük, akkor ugye nem lett teljes ökoszisztéma, hiszen a másik oldalon inkább a Microsoftot kéne, tehát a Windows-t kéne szembeállítani, ami viszont szerintem mérföldekkel előrébb jár biztonságban, mint a macOS, bár egyikhez se értek, csak amiket itt látok így a hírekből. De alapvetően én azt gondolom, hogy az Apple-nél az a gond, hogy nagyon könnyen bele tudsz helyezkedni abba, hogy én biztonságban vagyok, és elveszíted a tudatosságodat, ha átlag user vagy, nyilván, hogyha valakinek ez fontos, akkor könnyű, hát, hogy mondjam, besűríteni magát, és egy tudatosabb szemlélettel viszont kb. Mindegy, hogy mennyire vagy, hogy mondjam, biztonságban, hiszen Android oldalon is látjuk Ninja-t, látjuk Bélát, hogy mire figyelnek. A véletlen kicsúszásokból viszont az tény, hogy Androidon hamarabb kicsúszik alulad a talaj. Tehát ha nem figyelsz, hogy mit teszel fel, hogy használod, akkor könnyebben kicsúszik. Egyszerűen sokkal több a trash, mint Apple esetén. Talán, bár nyilván egyiket használom csak. Itt majd talán Béla lesz a jó jó tesztalany, aki most átmegy a másik oldalra, és tud véleményt mondani. Én nem azért nem megyek Androidhoz, mert hogy nem tudom, túl olcsó vagy valami, hanem egyszerűen én megtaláltam az Apple-ben azt, ami nekem jó, amit szívesen használok, és nincs egyszerűen ingerem, hogy váltsak. Ha az lenne, érted, hogy most nem tudnék iPhone-t venni, vagy nem tudom, megszűnne az Apple, valószínűleg megtalálnám Android oldalon is, de nem, nincs meg a motiváció, hogy kísérletezzek. Úgyhogy így emiatt nem tudnék mondani most véleményt, vagy hogy mondjam, teljesen tökéletesen valid véleményt. Volt egy próbálkozás évekkel ezelőtt egy másik podcastben, illetve másik podcaster átállt Androidra, és azóta megint iOS felhasználó, de ő mind a kettőt ekézi, hogy mind a kettőnek van nagyon undorító dolga, és ebben abszolút egyet tudok érteni, és security szempontból is van, ami Androidon lehet, hogy jobb, vagy valószínűleg jobb, ugye, mint mondtál, ez a mindenre tudsz engedélyt kikövetelni, és van, ami megepölnél valószínűleg.
Igen, abszolút. Ugye az első felére reflektálva, amikor mondtad, hogy ugye könnyebben beleesik a kényelmi szerepbe az Apple felhasználó, miért ne tenni? Ez az egész színnek a kommunikáció, Secure by Design.
Igen, azt akartam mondani, hogy a privacy-be az Apple így meg úgy, hát igen, nekik ez az egyik business modelljük, hogy privacy. Tehát, hogy ezzel adnak el, hogy nincs felhőben adatkorrelálás, hanem minden fordítás, minden feldolgozás az a készülékeden történik. Tehát, hogy van egy mesterséges intelligencia a telefonodon, ami mondjuk, hogy ha azt írod be, hogy kutyás képek, akkor a képeid között megtalálja a kutyákat, nem azért, mert elküldi a képeidet a felhőben, meg a keresést, hanem azért, mert helyben megtalálja. Vagy elhisszük, vagy nem, tehát hogy ez is olyan, hogy nyilván bíznod kell benne. Ilyen szempontból viszont sokkal lemaradottabb lesz mindig is az Apple, mint a Google, aki használhatja a hatalmas számítási teljesítményt és képességet egy DC-ben, egy datacenterben. Nyilván más dolgokra lesz így képes, mint az Apple. Van, aki a privacy-t választja idézőjelbe, tehát most nyilván ez is egy olyan privacy, hogy elhisszük-e vagy sem, és van, aki meg azt, hogy egy modern és fejlett szolgáltatást kapjon teljes mértékben.
Abszolút egyetértek, én se török senki fölött pálcát, ha valaki Androidot választ, szíve joga, én végig a saját mértékemet és értékrendemet hoztam. Ugyanakkor egy utolsó példát hadd említsek, hogy például amikor anyukámnak kellett telefont választani, akkor nagyon sok Androidos próbálkozás után kiukadtunk az almánál, mert a kezébe adom, 5 percig nyomkodja, és nagyjából tudja, hogy mi hol van. Nem kellett vele órákat leülni, hogy akkor. De ha ilyen alkalmazásodban is értesítést akarsz kapni, akkor el kell menni a beállításokhoz, engedélyt kell hozzáadni, stb.
Ez most édesanyámnak a technical support legutolsó kólja volt az, hogy kapott egy Xiaomi ilyen Mi Bandet, ami hát az alkalmazásba magyarul volt neki, és egy frissítés után félig magyar, félig angol lett. És úgy, hogy nem láttam nagyon régóta úgy két kézközelbe Android eszközt, hogy így használjam, telefonon magyarázzam el, hogy kell ezt beállítani. És anya, olvasd el, hogy mi van a kijelzőn. Hát ez, mondom, anya, én nem látom a kijelzőt, tehát olvasd fel. Na most akkor felolvassa. Nem segít ez, betűzd. Tehát, hogy a language az úgy jó, nem kell kitalálni, hogy kell kimondani. És nem találtuk meg. Tehát, hogy valami oknál, tehát ott valami összekeveredett, hogy valamit magyarul használ, valamit angolul, és megint az érzésem támadt, hogy Jézusom. Tehát, hogy nyilván, hogyha én a saját eszközöm lenne, nem váltanék magyar. Teljesen jó az angol, az biztos, hogy natív, biztos, hogy kifér a kijelző, hiszen így tervezték. De amikor megpróbálják magyarítani, és a szavak fele hiányzik, mert hogy, és ez egyébként iOS esetén ugyanez, tehát hogy nincs kivétel, és ez teljesen idegen, tehát hogy miért kell. Na mindegy, úgy látom, nem fogunk iOS-ről nagyon vitatkozni.
Várja, nekem lenne egy Android ekvizős kérdésem.
Szóval kész, pont, mert haladjunk.
Nem, de most Tom, MDM szempontból, illetve a te tapasztalatod által, és most az iOS-es énedet félretéve, melyik az a 3 telefonmárka, amit nem ajánlaná? Tehát, hogyha én most egy cég lennék, és azt mondanám, hogy egy kedves uram, én szeretnék venni az én alkalmazottaimnak telefont, és mondjuk iOS-t nem akarunk, mert muszáj Androidon maradnunk. Mi lenne, azt nem akarod megmondani, hogy mit vegyen, de hogy mi az, amit ne kössünk be az MDM-be, ami ízét. Tudsz 3-at mondani, vagy 2-t, vagy egyet legalább, amire azt mondod, hogy no way.
Csináltok egy tagadást belőle, és egyet mondok, amit szerintem igen, és a többit el kéne felejteni?
Ez jó.
Megvettem, jó, oké.
Okay. Mindenféle reklám nélkül Samsung. Már csak azért is, mert ott van Nox.
Ez egyébként, ez,
ez teljesen
izé. És a Noxhoz most már nagyon jó integráció van az összes MDM vendorral, tehát ugye a Samsungnak, ugye a Nox, aki nem tudná, hogy ez a Samsungnak a saját, mondjuk úgy, az MDM időket megelőző corporate management megoldásnak egy kezdeményezése. Vannak dolgok, amiket tovább is csak Noxon keresztül lehet megcsinálni, de az integráció mentén ez kivitelezhető. A Motorola-t még talán mondhatnám, de azt én nem tudom, hogy egyáltalán van-e itthon.
Most nem látszódod, de nagyon meg voltam lepődve.
Mérhető bázisa a Motorola készülékeknek. Az a baj, hogy most a kínaiakat nem sorolom föl, de ott nagyon sok, tehát akkora fluktuáció van modelltől modellre, verziótól verzióra, hogy MDM szakértő legyen, aki képes az összes azokból a telefonokból felmerülő hibákra prompt választ adni és megoldást adni. Tehát amit korábban is említettünk, ugye fertőzött launcherek, úgy jönnek a telefonok a gyárból.
Pont ezért kérdeztem, hogy melyikkel van a legrosszabb tapasztalat, de, de ez így teljesen jó, hogy azt mondtad, hogy a Samsung, mert azt azért nem akartam, hogy ne ajánljunk, vagy nem tudom mi, de igazából, hogyha ezt így neked teljesen bevállalható, akkor ez tök jó, hogy azt mondod, hogy a Samsungok azok, amiket a legkönnyebben lehet integrálni tapasztalatot szerint.
Egyrészt, másrészt meg alapvetően azt látom egyébként, hogy ahol vállalati beszerzésen többnyire 99%-ban Samsungok is jönnek.
És egyébként a Google-t azt miért nem? Tehát, hogy saját telefonjaikat.
Na ez az.
Mármint, hogy a Nexus-ra gondolsz?
A Nexus van arra, most már nem Nexus, hanem hiszem, de...
Google van, meg van.
Igen,
Pixel.
Az.
Nem, Google. Nem,
ja,
Google.
Pixel.
Pixel lett a neve. Hát lehetne az is, annak egyetlen egy icipici problémája van, hogy tudtam volna Google nagyjából Ausztriánál vagy Németországnál megállt hivatalosan, mint készülékforgalmazás.
Ó, tehát, hogy itthon hivatalosan nem tudnék venni, csak ilyen szürke
importos. Én úgy tudom, hogy nem.
Aha.
Ezt egy pár évvel ezelőtt én ezt így hallottam. De akkor ezek szerint nem javult a helyzet.
Hát ezek szerint Szenga lopta a készüléket, vagy...
Az Hodziher volt, ez nem kérdés.
Én nem azt mondtam, hogy nem lehet venni, nekem is volt Nexus készülékem, csak hogy így for the record, de nekem például ismerős hozta Angliából.
Tehát akkor a rendőrség nem üt le az utcán, hogyha látja nálad a Pixel telefonon, hogy ott van egy Google telefon.
És ugye válti oldalon nézve viszont ez meg egy elég fontos dolog azért, hogy egyrészt legyen egy partner, akihez tudsz fordulni, hogyha beszerzésről van szó, aki tudja helyet intézni, support, igen, illetve a flotta diszkánt, mert akármennyire is nézzük, azért ez egy jelentős tétel tud lenni mondjuk 1000, 5000, 8000, 10000 készülék beszerzésekor.
Jó, mondtam, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és hát ahogy halljátok, Tom is azt ajánlja, hogy a Samsung készülékeket vigyétek. A Hek és Lángos is ezt mondja, főleg ugye itt van Samsung Béla.
Mi
is a Samsung mellett tettük le a voksunkat. Találkozunk jövő hónapban. Sziasztok!
Sziasztok!
Még mielőtt találkoznánk jövő hónapban, nagyon még ezért van egy kérdésem.
Nekem is van.
Neki is van, úgyhogy ne csak engem is meg, hanem őt is. Arra nem beszéltél, hogy igazából hogy kerültél erre ebbe a pozícióba? Milyen karrierút? Róla. Igen, beszéltél róla? Ah, fenébe. Biztos nem voltam itt.
Szeretnél valakinek beszólni?
Nem, köszönöm. Egy kis megszeppen nyusziként, nem.
Az elején beszélt róla, hogy a Middleware után jött az MDM-et. Hogy
ja, hogy az volt. De ha még 2 perc belefér, szívesen elmondom.
Toljad, majd összevágom.
Vágná össze, úgyhogy a kérdésem után egyben jöjjön az ő válasza.
Hogyha kimegyek és behallatszik az üvöltözés, meg az rage, meg az asztalbohogatás, ne lepődjetek, mert biztos, hogy nem én voltam. Nem, de hogy is mondjad nyugodtan.
De nagyon röviden, én egyetem mellett kezdtem el dolgozni. Egyrészt, mert érdekelt a dolog, kettő, meg kellett a pénz, nyilván, mint mindenkinek.
Hasonló Béla karrierével, ő is az egyetem mellett kezdett el, csak ő az utcán.
Másik
zsebelte a hallgatókat.
És én akkor apukám révén bekerültem egy helyre, ahol middleware-ekre járva fejlesztőként ilyen kisebb programokat kezdtem el csinálgatni így. És már akkor kerültem kapcsolatba először azzal a middleware termék palettával, amivel utána később a mostani cégemnél dolgoztam. Aztán befejeztem az egyetemet, és akkor hál' Istennek lehetőséget kaptam a cégnél folytatni főállásban a munkámat, úgyhogy az ügyfél oldalról átültem az ügyfél oldalán fejlesztésre használt eszközöknek a vendor oldalára. Ott eltöltöttem egy kerek 4 évet, és akkor 4 év után lehetőséget kaptam arra, hogy átüljek a security, fölvegyem a security sapkát MDM témában, mert egyrészt én már akkor is nagyon szeretem mobil készülékeket, érdekelt maga a platform, a mobil világának a fejlődése, hozama mindene, és ez egy jó alkalomnak lehetőségnek találtam, úgyhogy így ültem át az MDM-be, csak aztán sajnos ez itt ebben a régióban nem annyira populáris, úgyhogy most szépen úgy néz ki, hogy shiftelődök tovább az IRP meg Database Activity Monitoring témába. Igazából ennyi. És itt vagyok most.
Anton, akkor köszönjél szépen.
Sziasztok!
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 Hogy a katarzis, csak hogy a katarzis meglegyen, tudjátok, hogy mi a felhőnek az ellentéte? Annyit beszéltünk róla. Legyi.
Felhő?
Legyi.
De a gyi az...
A gyi a lónak a...
Ló visszafogása, a stop.
A gyi az meg a lónak a gyorsítása. Az a gázpedál a lónál.
Szuper! Sziasztok!
Hello!